nem háttérrádió. Pont FM 88.1. A Rokkadó. Apokalipszis részvénytársaság. Aklázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában.
Apokalipszis részvénytársaság szokás szerint fél öttől fél hétig, méghozzá csütörtökön, annak érdekében, hogy elmélyedhessünk az illegális letöltések. Illegális letöltések? Na ez a fő kérdés. Világában. Aki ebben segítségünkre lesz, az dr. Singer János, András, elnézést, aki az Artisiusnak a jogásza, és hogy kiknek a segítségére, hát a miénkére, Magyar Dávidéra és az enyémre. Nos hát, lássuk, vajon illegálisak vagy legálisak-e a letöltések Magyarországon.
Nem csak a filmek letöltése és megosztása, hanem az egyszerű letöltés is jogsértő az ASVA szerint. A jogvédő szervezet álláspontja alapján a DVD-k magáncélú másolása, ideértve a biztonsági másolatok készítését is tilos. Előszeretettel bújnak az internet szabadságharcosai, gerillái amögé az érvelés mögé, hogy ők csak letöltenek. Ezért semmiféle kárt nem okoznak, mondta Kálmán András, az audiovizuális művek szerző jogait védő közhasznú alapítvány igazgatója. A szervezet szerint azonban a passzív letöltők is vétkesek, bár nem tervezik feljelenteni őket.
Mi az a passzív letöltés?
Gondolom arra gondol az ASVA, amikor valaki úgy használ fájlcserélő programot, vagy akár fájlcserélő program nélkül, de úgy tölt le, hogy egyébként ő maga nem oszt meg tartalmat. Szemben azok, akik aktíve.
De milyen exex állapot ez? Tehát ez hogy olyan, valami illegális, de ugyanakkor nem tervezik büntetni.
Ez olyan, mint a drogfogyasztásnál, hogy a dílert azt mondjuk Hollandiában büntetik, de a fogyasztót azt nem büntetik. Ez valami ilyesmi, nem? Hogyha csak letöltöm, a passzív vagyok, akkor az még nem olyan nagy bűn, mint hogyha meg is osztom.
Várjál, azért nem ugyanaz, mert az ott nem is illegális.
De hát nem is legális.
A fogyasztás?
Igen, az ilyen határmezsgyén mozog, ugyanúgy van, hogy éppen nem büntetik, megtűrik.
Van erre egyébként jogi szabályozás, nem olyan exlex az állapot, csak a szabályt sokan sokféleképpen értelmezik. Én például a magam részéről, sőt talán ez ügyben akár az Artisius véleményét is elmondhatom, nem értünk egyet az ASVA-nak ezzel a felfogásával. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar szerzőgi törvénynek van egy egyértelmű rendelkezése, ami szerint a magáncélú másolás az megengedett, bizonyos kivételekkel például a szoftver, erről biztos fogom még beszélni. És amikor az internetről letöltök egy filmet vagy egy zenét, akkor lényegében nem csinálok más, mint magáncélra készítek egy másolatot. Ugye technikailag nem más a letöltés, mint egy másolatkészítés, és hogyha azt én csak a családi vagy nagyon szűk baráti kör műélvezete céljából használom fel azt a másolatot, tehát nem árusítom a piacon, stb., akkor nem követek el ezen jogsértést. Ez egy úgynevezett szabad felhasználás.
Ez az Artisius véleménye, hogy megengedőbb?
Hát az Artisius véleménye, mi álláspontunk szerint nem azért megengedőbb, mert mi ezt így szeretnénk, hanem azért, mert a jogszabályból ez következik. De tény, hogy vannak olyan vélemények, mi szerint ez jogszabályból kiolvashatók az elvek szintjén mindenféle olyan kritériumok, amik alapján legalábbis a jogsértő forrásból történő letöltés az esetleg nem megengedett.
De ez szörnyű.
Bíró gyakorlat nincsen.
Hát ez borzasztó.
Azt kell mondjam,
hát
hogy...
Ez olyan, mint az ökölvívó világbajnoki címek, hogy van 6 szervezet, és mind a 6 szervezet szerint valaki más a világbajnok boxban.
Hát ez valamilyen szinten azért természetes, mert hála Istennek ezen szervezetek egyike sem, tehát sem az Artisius, sem az ASVA azért nincs arra felhatalmazva, hogy ő maga egyoldalúan és megmondja a tutit.
De akkor miért érdekes ezeknek a szervezeteknek a véleménye egyáltalán?
Hát azt gondolom azért érdekes, mert ezek a szervezetek ebbe a kérdésbe szoktak azért általában nyilatkozni, meg mondjuk az Artisius idén 100. éve kezeli a szerző jogokat, hát ha érdekes, hogy mit mond. Az a tény, hogy nincsen olyan bírói ítélet a kezünkben, ami ezt a kérdést egyébként eldönteni.
Tehát egy nagyobb tekintélyű vélemény, mint hogyha én mondom el a sajátomat. Körülbelül ennyi a különbség.
Hát lényegében ennyi. Az Artisius egyébként ugyanúgy egyesület, mint az ebbtenyésztők egyesülete, csak mondjuk nem kutya tulajdonosok vannak ott, hanem szerzőjog tulajdonosok.
Én írtam kis versikéket, még a múltamban, meg különböző hip-hop szövegeket írtam, és egy ponton, amikor már nagyon gizda voltam rájuk, és úgy éreztem, hogy ezek annyira jók, hogy akár el is lophatnák őket mindenféle féltékeny és tehetségtelen emberek, úgy döntöttem, hogy elviszem az Artisiushoz, és bejegyeztetem. És el is vittem, és fú, hát nagyon, nagyon, nagyon jó kis procedúra volt a pénzemért, fizettem vagy 10 000 forintot, és kaptam érte ilyen pecsétet, kaptam ilyen viaszból, rácsöpögtettek, akkor azt így ráütötték, és teljesen megkaptam az illúziót, hogy most nagyon van, védve van, mert az, és az egyiket így el is rakták, és azt, hogy elrakják valami nagy páncélszekrénybe, és ott fogják őrizni, a másikat azt odaadták nekem, azóta is otthon van, és így benne van, és így az is így le van pecsételve, tényleg ilyen viaszt konkrétan rácsöpögtettek, tehát így megkaptam a parasztvakítást a magam részéről az Artisiustól, de akkor éreztem magam zavarban, amikor egy barátom mondta, hogy teljesen fölösleges volt levédetni, mert amit én megírtam, és hogyha akár csak egyetlen egy tanúm van arra, hogy én azt írtam, azt már a jog védi. Tehát tulajdonképpen az Artisiusnak azért fizettem 10 000 forintot, hogy ez a procedúra, ez tulajdonképpen egy, hogy mondjam, tehát kaptam egy látványszínházat, és akkor ezért cserébe én elsajátíthattam az illúziót, hogy na ez most aztán már tényleg védve van, de valójában arról van szó, hogy ha egy cetlire leírom azt, hogy 15 dek a parizer, 20 dek a sajt, és mint én egy flakon Globus ketchup, és azt én elrakom, mint bevásárló listát, az már egy jogvédett az én szellemi tulajdonom, vagy nem?
Nem, azért ezt tegyük egy kicsit rendbe, a szerzők az egyéni eredeti szellemi alkotást védi, ez a bevásárló lista azért nem egyéni egy eredeti.
Ironizálni próbáltam, szóval arról van
a
szó.
A lényeg az, hogy írok egy verset, alkotsz egy verset, igen, ami minimális szinten megüti a megkülönböztethetőség szintjét, igen, akkor azt a szerzők valóban abóvó a létrejövetele pillanatától kezdve védi, hogyha ezt valamilyen kifejtett tartalomként megvalósul, vagy testetölt. Amit te a pénzedért az Artisiusból kapsz, az egy bizonyítási eszköz. Az előbb azt mondtad, hogy akárha csak egy tanúd van rá, már védi a jog, ez nem igaz, mert nem kell hozzá egy tanú se. A jog az védi. A más kérdés, hogy tudod-e azt bizonyítani, hogy te vagy a szerző. Az Artisiustól egy bizonyítási eszközt kapsz, egy hiteles tanúsítványt, ami azt bizonyítja, hogy ez a valami, ami ebben a borítékban van, ez ezen és ezen a napon létezett. Azt XY hozta el hozzánk, és ő azt mondta magára, hogy ő a szerző.
De akkor ez innentől, most mire jó nekem?
De ez még mindig nem biztos, kezdve, hogy így van.
Persze, hogy nem biztos, hogy így van, ellenbizonyításra van lehetőség, de azért a bíróságok ebben az esetben a másik felet kötelezik arra, hogy hát, hogyha ő azt állítja, hogy ő a szerző, akkor tárja elő a bizonyítékokat, a művet hogyan.
Tehát ha én ellopom Robitól az ő versét, bemegyek az Artisiusba, levédettem, mint a saját alkotásomat, akkor onnantól kezdve ő neki kell bizonyítania, hogyha egyszer esetleg ezért engem perelne, hogy ő szerint én loptam, ő neki kell törnie magát, hogy kiderüljön, hogy ez valóban az ő verse. Mert nekem van egy papírom, hitelesített papírom van arról, hogy az enyém.
Nem levédetted, hanem letétbe helyezed a műpéldányt nálunk. Tehát azt egyébként, aki elolvassa azt a tájékoztatót, amit mi adunk, sőt a honlapon is kint van, az erről értesül, hogy itt nem a jogi oltalmat kapja meg ezért a x 1000 forintért cserébe, hanem egy bizonyítási eszközt, amely a bírói gyakorlatban általában elfogadottan megfordítja a bizonyítási terhet, tehát egy vélelmet keletkeztet. Egyébként ugyanannyi a joghatása, mint egy közjegyzőhöz mennél el, és ott leadnád ugyanezt a papírt.
Egyébként visszatérve egy kicsit mondjuk az internetes letöltésekhez, az egyszerű felhasználó honnan tudja, hogy ő most legális vagy illegális tartalmat tölt le? Tehát hogy honnan tudja, nekem hogy ez neki szabad-e?
Nekem ez az a pont, ahol jogászként azt mondtam, hogy nem tudok azonosulni azzal a véleménnyel, ami nemrég megjelent egy ilyen szerzői szakértői véleményben, hogy az illegális forrásból származó letöltés az nem jogszerű. Például az Artisius szerződést köt mondjuk a Pannon GSM-mel arra nézve, hogy a Pannon GSM a honlapján zeneműveket tesz elérhetővé. A szerződésünkben szerepel egy olyan kitétel, hogy a jogot, ezt a felhasználási engedélyt akkor kapja meg a Pannon GSM, vagy bármelyik másik cég, hogyha megfizette a jogdíjat. Tegyük fel, hogy elromlik ennél a cégnél a számítógép, és véletlenül nem utalódik át a jogdíj, csak egy nappal később. Elvileg a szerződés szerint ebben az egy napban, ami fönn volt a honlapon, az nem volt jogszerű. Most Kovács János előfizető, vagy egyszerűen csak a neten mászkáló valaki, fölmegy erre a honlapra, letölti, akkor innentől kezdve jogsértést követ, elkérdezem én. Hát ez az a dolog, ami partalanná tenni szerintem a jogérvényesítést, és ez egy nagyon praktikus ellenérve azzal szemben, hogy miért kell a letöltéseket is ilyen módon szankcionálni. Szerintem ez nagyon messzire vezetne, hogyha így lenne.
Van egy másik kérdésem, ami régóta birizgálja a csőrömet, hogy ha veszek írható CD-t, azon van hologram. Azzal mi a helyzet?
Az írható CD-n lévő hologram, most matrica, az a körülbelül 2001-ben, 2002-ben került rá, de amit jelképez az a jogintézmény, ez a bizonyos üres hordozó jogdíj, az Magyarországon 1982 óta, Európában 65 óta létezik, és ez azt jelzi, hogy ezekben az üres hordozókban, amelyek alkalmasak arra, hogy azokra zenét, filmet, vagy bármilyen más szerzői tartalmat rögzítsenek, ezeknek a árába bele van építve egy minimális jogdíj.
És azt kinek fizetem?
Ezt a jogdíjat az Artisius szedi be, és utána van egy szerzői törvényben, konkrétan magában a jogszabályban beleírt ilyen százalékos felosztás. Ebből részesülnek a képzőművészeti művek alkotóitól kezdve a hangfelvétel kiadók, és hát természetesen a zeneszerzők, zeneszövegírók, előadó művészek is.
És amikor én az írható CD-re rámásolom a fotóimat, amiket a nyaralásomon készítettem Balatonnál, akkor ezután én az Artisiustól megkapom a magam 37 forint jogdíját?
Azért nem kapod.
Vagy azt valaki más kapja meg helyettem az én képeim után?
Azért nem kapod meg az Artisiustól, mert a képzőművészeti művekre vonatkozó jogdíjakat, azt mi a törvény szerint átutaljuk egy Hungárt nevű szervezetnek, és aztán ő hozzá mehetsz érdeklődni.
Hát akkor a Hungárt nevű szervezethez, ha én beállítok mondjuk 32 darab CD-mmel vagy DVD-mmel, amin az én műveim vannak rajta, leteszem az asztalra, akkor azt mondom, hogy ezután kérem a jogdíjat. Ez működik?
A Hungárt nevű szervezethez először is elmész, és bejelentett, hogy te létezel, te fotóművész vagy.
Ja, én szerintem...
Szerzőjog csak az egyéni eredeti tartalmat.
Igen, igen, de hogyha én a balatoni nyaralásomat fotózom, és azokat a CD-re teszem, akkor az a tartalom, az az enyém, és azután most az, hogy ki ítéli meg, hogy ez művészi alkotás, vagy nem művészi alkotás, ebben nem menjünk bele, mert szerintem senki nem képes megítélni, vagy senki nem jogosult megítélni, azután nekem mindenképpen jár, ugye? Hiszen valaki másnak fogják odaadni, holott azon az én képeim vannak, én nem loptam semmit.
Ugye ez a történet, ez nyilván a kérdés is erre mutat rá, hogy ez egy általányrendszer, amiből az következik, hogy minden egyes esetben azért nem működhet 100%-osan egy ilyen rendszer. Abból az általános tényből kiindulva került ez az egész rendszer megalkotásra, hogy a 60-as években Európában elterjedtek olyan eszközök már a háztartásokban is, amivel történelem során először otthon, a magánháztartásokban is tömeges méretben tudtak az emberek másolatot készíteni zenéről. Akkoriban főleg zene volt ez, és a jogalkotó előtt volt egy választási lehetőség. Az egyik lehetőség az volt, hogy ezt az egyébként a szerzők kezdete óta létező nagyon széles ilyen szabad másolási, magánmásolási lehetőséget, ezt beszűkíti, megpróbálja esetleg az egyedi engedélyezést bevezetni, és akkor lényegében az otthoni másolatkészítést is fizetőssé teszi. Ugye ez lett volna a totális igazság rendszere, mert akkor tényleg csak azért fizetsz, amit konkrétan elkészítettél. A másik út meg az volt, hogy valami fajta indirekt általánykompenzációt vezet be a jogalkotó, és ilyenkor nem kell ellenőrizni egyenként, hogy ki mit másol arra a bizonyos üres hordozóra, de viszont minden egyes hordozóra, ami forgalomba kerül, egy nagyon minimális mértékű jogdíjat kell megfizetni, és ezáltal ennek a jogdíjnak a felosztása, elosztása során részesülnek azok a jogosultak ebből a díjból, akiknek a műveit vélhetően másolták.
Számos rendőrségi akció indult az elmúlt két hónapban az ASVA feljelentése nyomán DVD kalózok, illetve FTP szerverek és file megosztó hábok üzemeltetői ellen. Március végén lebukott a legnagyobb hazai FTP kalóz szerver, és megbénult a DC++ file cserélő hálózat egyik magyarországi központja, a Matrix Hub is. Kelmán András, az ASVA igazgatója, elmondta, a szervezet célpontjai továbbra is azok lesznek, akik felkínálják a jogvédett tartalmakat. A bűnöldöző szervek és az ASVA tevékenysége nem a letöltők ellen irányul, ezért nem tervezik felelősségre vonni őket, abban az esetben sem, ha fizettek az illegális szolgáltatóknak.
Szeretném én ezt érteni. Tehát itt az ASVA feljelenti a DVD kalózokat, és mindazokat mondjuk adott esetben, akik sokszorosítják mondjuk üres CD-kre vagy üres DVD-kre ezeket a tartalmakat, mondjuk zenéket. Megveszi az illető az üres CD-t, és ezáltal jogdíjat fizet a szerzőnek. Majd pedig letartóztatják. Azért, mert rátöltötte annak a szerzőnek a zenéit, filmjeit, vagy bármilyen tartalmait, amelyekért ő fizetett, amikor megvásárolta azt a hordozóeszközt, amelyre ezt rámásolta. Tehát egyszer megfizettetik vele, másszor pedig megbüntetik érte. Hát hol korrekt ez így?
Hát ez sehol nem lenne korrekt, ha így lenne, hál' Istennek nem tisztem, hogy az ASMA-t képviseljem, meg itt azt hiszem a bejátszásokban az hangzott el, hogy FTP-k meg file cserélőkkel kapcsolatban indított az ASMA mindenféle
DVD-kalózok.
A DVD-kalózok alatt, ha az ASMA azt érti, hogy valaki lemásolja ezt a DVD-t, és utána a piacra dobja és elkezdi árusítani, akkor ebben az ASMA-nak igaza van, ugyanis az a jogdíj, ami be van építve ezekbe a DVD-knek az árába, ami most körülbelül egyébként egy DVD-re olyan 70-80 forint.
Az elég komoly.
Hát igen, hát 120 forint. De te össze lehet hasonlítani a hordozó árával is, persze, de azzal is, hogy 4 gigabájtnyi tartalmat szabadon fölmásolhatsz.
Jó, én nem tudtam milyen, ez most engem tényleg meglepett úgy egyszerűen, mert 100-120 forintért lehet venni DVD-t, vagy mondjuk 150-ért, és ebből 70 forint a jogdíj, akkor az elég komoly, már a nyersanyag árához képest.
Hát egyébként azt gondolom, hogy a 100-150-ért vásárolt DVD az nem feltétlenül.
Nem jogtiszta. Azon nincs meg
ezt az utat, de befejezve az előző gondolatot, tehát hogyha a jogdíj meg van fizetve, ez a magáncélú másolásnak az ellentételezése, és semmiképpen nem az üzleti célú további értékesítésé.
Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen tartalmat elvileg én rámásolhatok egy ilyen DVD-re, és engem ezért nem fognak megbüntetni, de kivéve, ha megpróbálom eladni, akkor már akkor nagy
igen,
bajban vagyok.
Akkor igen, aha. Kivéve szoftver, építészeti mű és számítástechnikai adatbázis, ezekre nem vonatkozik ez a nagyon ja, széles magáncélú másolatkészítés.
Egy valamit szeretnék megérteni. Kiveszek egy DVD-t. Elkezdem nézni, és az elején rögtön úgy indul, hogy Galamb, a méltán népszerű tévéműsorvezető, rögtön lefrusztrál engem, még mielőtt megnézhetném a filmet, hogy nem lopnál autót, nem lopnál táskát, nem lopnál pénzt, nem lopnál, de szoftvert, azt letöltesz, igaz? Az is bűn, az is lopás. A lopásért börtön jár. A bűn, ne támogass bűnözőket.
Csak hogy ezt a filmet, ezt kikölcsönözted.
Igen, én ezt kikölcsönöztem, de már...
Eleve nem értem, hogy miért prejudikálnak, miért mondják azt, hogy te valószínűleg bűnöző vagy, igaz, hogy kölcsönöztél egy filmet.
A Robi szoftverről beszélt.
De, hát, na jó, de...
Film is lenne, a film szerepel ezen, nem?
Én nem, film, persze. Hát,
ja, a szoftvert mondtál, az rendben lenne, ha ezt mondaná. Mert ugye a szoftverre nem vonatkozik ez a
filmre vonatkozik,
de van egy érdekes rendelkezés a szerzői törvénynek, azt mondja, hogy ha a hordozón, amin a mű van, azon alkalmaznak valami olyan műszaki megoldást, ami téged megfoszt normál esetben attól, hogy lemásol, tehát másolásvédelem van ezen az adott hordozón, akkor ezt a másolásvédelmet te nem törheted föl.
Aha, arra
lennék
kíváncsi, hogy az olyan szerzőknek a művei, amelyek másolásvédettek, az olyan szerzőknek nem megy pénz az üres hordozók után? Ők nem kapnak, nekik nem folyósítanak? Vagy ők is kapnak?
Azt mondja a törvény, hogy figyelembe kell venni az üres hordozó díj megállapításakor, tehát ennek a nagyon általános, minden DVD-re vonatkozó üres hordozó díj mértékének a megállapításakor azt, hogy a piacon egyébként milyen arányban terjedtek el a másolásvédett hordozók. Na most ez az arány 0,000 akármi. Filmek esetében nyilván több, de van egy nagyon érdekes döntés Finnországból 1-2 héttel ezelőttről, ahol azt mondta ki a bíróság, hogy a DVD-ken található másolásvédelem, ugye ez a bizonyos CSS kód, ez nem tekinthető a szerzők szempontjából hatékony ilyen másolásvédelmi rendszernek, mert körülbelül 10 évvel ezelőtt, vagy már talán 15 éve is van, hogy ez a DVD John nevű srác Norvégiába föltörte ezt a kódot, és a DCSS programot már azóta pólóra nyomtatták a forráskódját, dalszövegbe terjedt, szóval lényegében mindenki hozzáférhet, aki akar. Most ott állunk, hogy azt mondta a bíróság, hogy ez a másolásvédelem, ez már lényegében kutya fülét se ér, és aki ezt feltöri, ez nem követel jogsértést.
Na várjunk, csak én egy valamit szeretnék megérteni. Először is, miért feltételezik rólam azok, akik eladnak nekem üres hordozókat, mondjuk üres CD-t vagy üres DVD-t, hogy én arra illegális tartalmat akarok feltölteni, hogy én arra másnak a jogtulajdonát akarom, hogy én arra másnak a jogtulajdonát akarom rátölteni. Tehát rögtön egy jogsértést feltételeznek
nem,
rólam.
Nem, ez a legnagyobb tévedés ezzel kapcsolatban, hogy mindenki az ártatlanság véleményhez rohan, hogy azt feltételezik a jogsértő, vagy nem. Hát most mondtam el,
akkor miért mondja nekem azt a Galamb minden DVD filmnek az elején, hogy ennek a filmnek a lemásolása is bűn, nem lopnál CD-t, vagy nem lopnál, mit tudom én, táskát, autót. És ugyanúgy lopás, ha filmet töltesz le akár az internetről.
A Galamb azért mondja, mert a kiadók ezt mondták neki.
Aha, tehát a Galamb hazudik.
Én nem mondtam, hogy a galamb hazudik. A galamnak hazudik. Azt mondták a kiadók, hogy mondja
ezt. Na várjunk csak, tehát várjál. Te az Artisiusnak a jogásza vagy, tehát biztos értesz hozzá. Zeneszerzőket
és zeneszövegírókat és irodalmi szerzőket képviselek.
Tehát a filmhez nem értesz.
Nekem nem azt mondtam, hogy nem értek, csak azt mondtam, hogy nem képviselem
a filmeseket. De ne képvisel, csak mondjál véleményt. Igazat mond a galamb akkor, amikor azt mondja, hogy aki filmet lop, vagy filmet tölt le, az is lopás. Tehát a film letöltése is lopás. Ezt mondja.
Hát mondom, az én véleményem szerint ez nem helytálló.
Tehát akkor arról van szó, hogy ezeken a DVD-ken a galamb hazudik azért, mert a kiadók megbízták őt azzal, hogy terjesszen egy rémhírt.
Hát ezt azért ne add a számba.
Jó, nem adjuk a teszádba, viszont akkor ennek majd utána kell menni egyszer.
Hát ennek nem ártam.
Hát érdemes lenne a kiadókat, illetve a kiadók jogait képviselő Asvát is.
Engem egy másik dolog nagyon érdekel. Tehát én fejeztük be az én gondolatmenetemet, hogy van ezen a DVD-n vagy CD-n mondjuk 70 forintnyi jogdíj, amit megfizetek, amikor megveszem üresen. Erre rámásolom a saját tartalmamat, ahogy ezt csinálja mondjuk az országba, tegyük fel 100 000 ember, mondjuk nem sok, szerintem az nagyon kevés, mondjuk 100 000 ember ebben az országban havonta egy CD-re ráteszi a saját tartalmát, 70-nel megszorozva az 7 millió forint. 7 millió forint megy a Hungárthoz, ami nem az övék.
Hát nem a Hungárthoz, hanem az összes jogosulthoz.
Akkor az összes jogosulthoz,
aki szóba jöhet.
Mondjuk minimum havonta, tehát tényleg nagyon minimum, nekem szerintem ennek többszöröse, de tegyük fel 7 millió. Valaki itt a mi pénzünket jogtalanul veszi fel. A mi pénzünk, mi alatt azt értem, akik a saját tartalmukat, saját maguk által készített zenét, dokumentumot, akár saját szoftvert, amit írtak, saját filmet, amit vágtak, saját nyaralásról készült fotókat, akármiket teszik fel a CD-ikre.
Vagy mondjuk ezután csak megvesznek egy CD-t és áll a sarokba.
Az is lehet, és csak összetörik, vagy kiakasztják. Igen. Az autójukba a visszapillantó tükörre.
Játszunk a számokkal egy kicsit. Én az üres CD-nél szoktam számolgatni, ott sokkal rosszabb az arány, mert ott az üres CD-re olyan 40 forint a szerző jogdíj, és ugye sokkal kevesebb tartalom fél rajta el, mint egy DVD-n, tehát a DVD-vel jóval messzebbre jutnak.
Többet veszek belőle.
Tehát tegyük föl, hogy te nem veszel meg a boltban egy vadiú CD-lemezt 5000 forintért, hanem helyette fogod magad és lemásolod egy üres CD-re. Az üres CD-re kifizettél 40 forint jogdíjat, és megúsztál 5000 forintot, és mindez tök jogszerű. Tehát magáncélú másolás keretében neked megvan az a lemez. Ez azt jelenti, hogy ha te veszel 100 darab üres CD-t, arra összesen megfizettél 4000 forint jogdíjat, és ha azon a 100 darab üres CD-n csak egyetlen egyen van, még csak nem is tömörített formátumban, hogy 10 album elférjen, hanem csak audio formátumban egyetlen egy lemez, akkor a te szempontodból ez a rendszer, ez már kifizetődő. Én azt állítom, és akkor lehet engem megcáfolni statisztikákkal, hogyha az országban fölülnék egy repülőre, és fölmennék, és körülnéznék, akkor tetszőlegesen kiválasztott 100 darab üres CD-ből legalább egy ilyen biztos lenne, legalább egy darab lemez.
Én értem, hogy ezt mondjuk így mi itt egy asztal mellett spekulálva így kitalálhatjuk, hogy ez így van, hogy az emberek másolják ezeket a tartalmakat. Nyilván, csak az én adatom az egy olyan dologra épül, ami biztos, hogy nekem biztosan van olyan tartalmam, ami az enyém, és mégis jogdíjat fizetek valaki másnak, aki ebből jól él, és egy jó autót vesz belőle. És biztos, hogy ebből több százezer embert össze lehet szedni, és én most nem vagyok, nekem nincsen arra semmiféle keretem, hogy én kinyomozzam, hogy egyébként hány ember az, aki viszont letölt rá valamit.
Az Artisiusnak van erre némi kerete, és csináltottunk mindenféle felméréseket. Ezeknek a felméréseknek azért az eredménye az, hogy az emberek az üres hordozókra saját önkéntes válaszadáson alapuló több közvélemény kutatás adatai szerint 70-80%-os arányban valamilyen nem saját jogvédett tartalmat másolnak. De én azt gondolom, ne legyünk farizeusok, ezek azért valamilyen szinten szerintem köztudomású tények, hogy az emberek az üres CD-re adatot másolnak. Hát amikor a lakosság számára is elérhetővé váltak a CD-író eszközök, akkor olyan szinten ugrott meg az üres CD-k forgalma.
És csökkent a kiadók bevétele.
És csökkent adott esetben a kiadók bevétele, de önmagában az üres CD forgalma olyan szinten ugrott meg, hogy azért azt én nehezen hiszem, hogy hirtelen mindenki elkezdett őrült több kötetes novellákat írni.
Nem lehetséges, hogy ez nem lett volna ilyen mértékű. Ez az ugrás, hogyha a CD-k, a gyári CD-k, azok elérhető áron lennének a boltokban.
Tökéletesen egyetértek. Jelenleg, hát kíváncsi vagyok, hogyha megtippeltetném veletek, hogy egy üzletben kapható CD-n mennyi a szerzőjogdíj, akkor mit mondanátok?
Nem olyan sok, szerintem, én úgy tudom, a kiadó viszel rengeteget, tehát aki maga felkarolta idézőjelbe az adott zenészt, mondjuk
kiszipolyozta, igen.
200 forint plusz áfa a szerzőjog.
Na, azért, tehát ahhoz képest, hogy 4-5 ezer egy CD, amin...
Hát
egy
meg 6 ezer.
Jó, tehát...
Meg 6500.
Ahhoz képest nem sok, nyilván, de hát ezért is írtak a kiadók.
Hogy lehet ilyen pofátlan már komolyan egy kereskedelem? Tehát arra volnék kíváncsi, hogy várjunk csak, mennyibe kerül egy CD, mondjuk egy CD-t előállítani, 10 forint? A jogdíj az 200?
200 plusz áfa.
200, tehát 210 forintba kerül a CD, valamint amennyit a szerző kap. Tehát a szerző az 200 forintért rakja fel a 10 forintos CD-re azt a zenét.
Az számolt hozzá.
Jó, de nem számoltad, igen, jó, a stúdióbérletet nem számoltad.
Számoljuk hozzá, és 300 forint. 300 forint.
Nem, jó volt.
Borító. CD-nként?
Borító.
Grafika. Ezres?
Rengeteg.
Legalább egy ezres.
Mondjuk azt, hogy a kiadónak a tiszta
profitja, az mondjuk 4000 forint.
Nem biztos, lehet, van itt rá egy konkrét adatunk.
Ugye?
1500 és 2000 között mennek a hazai CD-knek ez a bizonyos PPD-je, tehát Published Price for Dealers, az átadási a nagy kerár, amennyiért a kiadó odaadja a terjesztőnek, és azt mondja, hogy terjeszed.
És ő meg megduplázza.
Hát a hazaiak azért nem 5000-be kerülnek.
Hát 3-4-3.
De azért ott van rajta. A Mahasz weboldalán van egy ilyen CD.
De ez nem tud lefelé kúszni. Tehát ez érdekes módon, ezek az árak a gyári CD-kára nem tud lefelé kúszni, hiába töltik le most már tömegesen, mégsem lesz
nekem
olcsó.
Az a teóriám ezzel kapcsolatban, és nem vagyok se közgazdász, se kiadói ember, hogy amikor bejöttek ezek a fácserő programok a 90-es évek legvégén a Napster, akkor kellett volna lépnie hirtelen a hangfelvétel kiadóiparnak, az egész hangfelvételiparnak, és átállni egy olyan business modellre, ahol az online közegnek a terjesztési lehetőségét ki tudták volna esetleg használni. Ma léptek már, és vannak ugye mindenféle jogszerű zeneboltok, de hát ma már mindenki rászokott a fájlcserélőkre, mindenki rájött, hogy tulajdonképpen onnan lehet letölteni ingyen, az más kérdés, hogy legális vagy nem legális, erről is beszéltünk, de a lényeg az, hogy én szerintem ha hamarabb ugrottak volna, és elkezdték volna számonként kínálni az ő repertoárjukat. Tehát ez is egy érdekes...
És bagatellösszegért lehetett volna, tehát
igen,
akár
vagy nem
50 forintért egy
letöltést. Én azt gondolom, hogy rászoktatták volna a népet erre az új formátumra, megbízható jó minőségben, ugye ami a fájlcserélőkre az nem mindig mondható el, mert nem tudod, hogy mit töltesz csak amikor letöltötted. Sokszor vannak ilyen áll.
Hát, de én nekem az a gyanúm, hogy azt már a kiadók csinálták, hogy kifejezetten tönkre tegyék. Például a Kazánál volt ez, hogy
hát
rengeteg szemét,
egyik policy volt.
Elárasztották.
Szóval esetleg akkor lehet, hogy máshogy nézne ki ez a kiadói ár zuhanás, vagy bevétel zuhanás, de hát mondom, ez egy közgazdász kellett volna jókor is jó.
Sokan anyázzák itt az SMS falon az Artisiust, néhány SMS-t föl is olvasok mindjárt. Amikor elhangzik a szádból, hogy azt mondja a törvény, akkor Sam azt fűzni ehhez hozzá, hogy azt azért tudni kell, hogy az Artisius készíti elő azt a törvényt, amit ő maga hajt végre. És a díjakat is ő maga határozza meg.
Sajnos a törvényt az Artisius nem készíti már elő,
de
és ez így van rendjén.
És azt a törvényt, amelyik most van hatályban, azt nem ő készítette valaha elő?
Azóta ez rengetegszer módosult egyébként, lényegi rendelkezéseit tekintve is. Az Artisius 98 előtt egy költségvetési szervezet volt, 98-ban alakult át egyesületté, és azóta mi a törvényre vonatkozó módosítási javaslatokat, amik egyébként az igazságügyi tárcától és a kulturális tárcától és a szabadalmi hivataltól erednek, ezt mi ugyanúgy a közigazgatási egyeztetés keretében kapjuk meg, mint az összes más társadalmi szervezet, ott nyilván van lehetőségünk elmondani a véleményünket, mint mindenki másnak, de ennyi. Az, hogy a díjakat mi határozzuk meg, az ugye alapvetően persze megint olyan szempontból is nézhető, hogy mi képviseljük azokat a jogosultakat, akiknek a termékét lényegében megveszi a piac vagy árulja. De ennek a díj meghatározásnak azért nem egy korlátlan és parttalan lehetősége van a mi számunkra, hanem a kulturális tárca hagyja jóvá minden évben ezeket a díjakat. Tehát én nem mondhatom azt, hogy ennyi lesz és kész.
Van egy olyan, hogy ha jól tudom, de nem biztos, hogy ha én valamilyen terméket kiadok akár egy CD-n, sokszorosítom. Tehát én magam megcsinálom, és 1000 példányban kiadom, akkor nekem azután kötelező fizetnem az Artisiusnak egy megadott összeget, nem?
Ez is szép.
Én egyszer-kétszer belefutottam ebbe, nem igazán fogtam fel, mert igyekeztem rajta gyorsan túl lenni, de van
valami. Ha más tartalmat, vagy ha saját
tartalmat. Nem, előállítok egy szoftvert, konkrétan megtörtént, és mondjuk 5000 példány.
Semmi közünk a szoftverhez, egy fillért nem kell fizetned az Artisiusnak.
Aha, mert ez így volt, le kellett jelenteni.
akkor kell, hogyha valaki másnak a zeneművét teszed fel. Szoftverügyben eljössz hozzánk, és nyilatkozol, hogy ezen a CD-n nincsen jogvédett zenei tartalom.
Tehát a lényeg az, hogy el kell mennem. Mielőtt kiadom,
azért célszerű hozzánk elmenni, mert az Artisiusnak a legtöbb magyarországi sokszorosítóval van egy olyan megállapodása, hogy ők csak jogszerű tartalmat sokszorosítanak. Ez alatt azt értjük, hogy vagy olyat, amire az Artisius azt mondta, hogy igen, erre a szerzőjogdíjat nálunk kifizették, vagy olyat, amire az Artisius azt mondta, hogy igen, ezt nálunk regisztrálták, mint szerzői kiadást. Értem. Az utóbbi esetben nincs jogdíjfizetés.
Jó, egyébként még visszatérve a hordozókra, egy darabig ugye a memóriakártyákra nem volt ez a jogdíj, és aztán bevezették gondolván, hogy arra is lopják az emberek a tartalmat.
Nem lopják, jogszerű
magánmásolatot készítenek. Jó, de én szándékosan is használom néha, de ez már csak ilyen. Tehát jogszerű magánmásolatot készítenek az emberek a memóriakártyára, amivel kapcsolatban mondjuk, ha a Compact Flash kártyát nézem, az szinte kizárólag, én még csak fényképezőgépben láttam, és nem is használják az emberek, amennyire én tudom, erről megint biztos lehet felmérést készíteni. 31% mi?
31%-ban használják az emberek a memóriakártyákat zenei tartalom rögzítésére.
Tehát Compact Flash kártyán van, aki MP3-at tart, mert én még emberrel nem találkoztam ilyennel.
Hát egyébként miért ne tarthatna?
Nem arról van szó, hogy miért ne tarthatna, hanem hogy tart-e. Tehát, hogy a jogdíjat nyilván hát, úgy mondom, számítjátok ki, hogy van egy ilyen statisztika, és azt mondják, hát hogy jó, ebbe így belefér.
Főleg nemzetközi dolgokra is támaszkodunk ebben, mert hát azért máshol már kicsit előrébb járnak. De a memóriakártyák tekintetében is csináltatunk felmérést, és ezeket rendszeresen megújítjuk. Hát így megy fölfelé a rádióhallgatók, nem látják, de így megy fölfelé a memóriakártyák tekintetében a zenei, meg egyéb tartalmak tárolása. Hát ma már egyre több olyan eszköz van, ami univerzálisan etethető memóriakártyával is. A legújabb mobiltelefonokat is már úgy árulják, hogy Walkman Mobile, és az is memóriakártyával üzemel.
Törvénykezés az úgy szokott működni, hogy általában, hogyha van valami új szegmens, vagy új bevételi forrás, vagy újfajta felhasználói igény megjelenik a piacon, akkor a törvény azt így rögtön leszabályozza, és akkor annak a szabályozásnak a jegyében folyik ez a jövőben. Na most itt ezen a területen ez nagyon nem így történt, mert hogy a digitális technika olyan hirtelen árasztotta el a piacot, és olyan hirtelen és olyan könnyedén lett hozzáférhető nagyon-nagyon sok mindenki számára, hogy a törvénykezés azt leginkább csak próbálja lekövetni a piaci folyamatokat. És elég szánalmas egyébként a törvényhozás, amikor így próbálja először tiltani, így nagy erőkkel, ez így látszik is, és amikor ez így nem sikerül, akkor azt mondja, hogy nem tilos, jogszerű, és akkor engedélyezett, és akkor inkább beépítjük az árba valahol, vagy valahogy.
Soha nem tiltotta a törvény ezt a magáncélú másolást.
De valahogy mégis ezt kommunikálták, tehát lehet, hogy a törvény nem tiltotta, de minden, biztos, honnan... hogy minden ember úgy gondolja, és nem véletlenül ezt a fejükbe súlykolták, nyilván a kiadóknak volt érdeke, hogy abban a rettegésben éljek, hogy bármikor nem törhetik az ajtót, mert lemásoltam egy Zambó Jimmy lemezt, menjek el és vegyem meg azt a lemezboltban.
De a kiadóknak úgy tűnik szabad rémhíreket. Akkor itt valaki
engem nagyon átvett.
Rémhíreket terjeszteni, és úgy tűnik, hogy a törvény rájuk nem csap le ezért.
Hát ezt nem kommentálnám leginkább.
Ez azt jelenti, hogy nagyjából igazunk
mi,
van.
Mi a magunk részéről igyekszünk az összes lehetőségünkre álló médiumban, ugye most itt is, honlapunkon is elmondani ezt, illetve a konkrét jogi szakcikkekben is kibontani és megalapozni azt az álláspontot, hogy a magáncélú másolás az igenis egy lehetőség. Én azt gondolom, hogy ha a szerzőjog szabályait ilyen nagyon strikten és kőkeményen érvényesítenénk, azzal magának a szerzőjognak, illetve magának az általunk képviselt szerzőknek ártanánk leginkább.
Hogy illusztráljam, hogy mennyire kontraszelektív ez a fajta szabályozás, hát íme egy SMS. Egy barátom, aki zenész, azt mondta nekem, hogy meg nem merjem venni a CD-jüket, mert ők nem látnak belőle semmit se. Csak a kiadó. Inkább töltsem le. Na erről mi a véleményed?
Hát ugye, ők amit látnak ebből, az a 200 forint plusz áfa. Az áfa
de inkább azt mondja, lehet, hogy azt mondja a haverjának, hogy inkább hívjál meg egy fagyira, és már jobban jövök.
Ezt én is hallottam, igen. Hát nézzétek, ha belegondoltok, hogy 200 forint, abból...
Szánalmas!
Abból lejön a személy jövedelemadó, és a kiadókkal...
Nyomorúságos!
A kiadókkal minden évben tárgyalnunk kell, hogy tudjuk tartani ezt a szintet.
Undorító!
Mert hogy szeretnék lenyomni?
De ez komolyan, tehát hogy ez...
Természetesen mindenféle nemzetközi trendre hivatkozva.
Tehát értem, a kiadó a saját hasznát nem akarja csökkenteni, ezért viszont mivel kevés a forgalma, ugye sok a letöltés, ezért igyekszik a szerzőn ezt bepótolni, és azon csökkent.
Volt olyan érv, hogy mivel csökken a kiadók árbevétele letöltéseknek köszönhetően, ezért legyünk kedvesek a szerzőjogdíjban is.
És a szerzőknek terén van valami érdekvédelmi szervezete, vagy ez hát éppen ti vagytok? Ez kiderül. Most az a furcsa, hogy az Artisiust az emberek körülbelül az AVH-val kapcsolják össze a tudatukban.
Azt írták tegnap előtt az interneten, hogy minket kellett volna 45-ben a Dunába lőni. Ez volt a legszebb, amit
nagyjából
kaptunk.
Ez biztos, hogy mindenki így gondolja, és ehhez képest hát akkor most kiderül, hogy nem így van. Na jó, ti nem, de hogy általában általában az egyszerű felhasználó.
Te a főnököd, meg a titkár.
Rajtam kívül.
A takarítónő.
Egyébként viccen kívül nekem rengetegféle ismerősöm van, és amikor megtudják, hogy hol dolgozom, akkor rögtön ugye jönnek ezek a reflexek, amik az elmúlt egy órában mondjuk itt is tomboltak. És 4-5 órányi beszélgetés után, anélkül, hogy sörre hívnám meg őket,
meghívnak őt.
Megtudtam. Hát az mi odáig nem jutottunk el, de általában meg tudom őket győzni arról, hogy kicsit jobban végig van ez gondolva, kicsit több infójuk van, akkor ezt nem tartják olyan hótfeketének ezt a dolgot.
Jó, csak tehát, hogy ezek a kiadók, ezeknek a művészeknek a kreativitásából élnek, és úgy zsákmányolják ki őket, minthogyha gyerekmunkások lennének a Távol-Keleten. De komolyan. Tehát, hogy ilyen pofátlanságot, de komolyan, hogy ezeknek nem sül le a pofájukról a bőr. Az valami döbbenetes. A másik, ami meg nagyon vicces, az az, hogy kiveszel egy DVD-t a TK-ból tök legálisan, vagy megveszed mondjuk a majdnem kimondtam, hogy Media Mart-ban, de végül nem. Vagy a Saturnban annak a konkurenciájánál, mondjuk megveszed.
Most nem voltál korrekt, mert a ugyanaz harmadik a nagy céget meg nem említetted.
Tehát tök ugyanaz, eddig csak egy céget említettem, ez a vicces benne, ezért megemlítem az Electroworld-ot is. Végre. Szóval, hogy bármelyiknél megvásárolod.
Most már csak az ORTT-re kéne odafigyelnünk, mert hamarosan érkezik a bírság.
Igen. Szóval, bármelyik helyen megvásárolod, és mit látsz az elején? Galamb riogat téged azzal, hogyha letöltöd a filmet, akkor bűncselekményt követsz el, holott kikölcsönözted, vagy megvásároltad. Tehát tök törvényes. Tudjuk, hogy mindkettő törvényes, de
De még a lelkiismeretet szerint is az.
A szokásjog szerint is tök törvényesen jártál el. Ehhez képest mi történik, ha letöltesz egy filmet? Ott van galamb az elején, hogy riogasson? Dehogy is van ott. Nincsen ott. Letöltesz egy filmet, senki nem figyelmeztet arra, hogy törvénysérlet, pedig nem sértesz. Tehát számára nevetséges az egész, tehát hogy komolytalan az egész dolog úgy van szabályozva, hogy azt nehogy megtudjuk véletlenül, ha nem hallgatjuk a 88.1-es frekvenciát fél 5-től fél 7-ig csütörtökön.
A szabályozásról még annyit, hogy a szerzőjog csak akkor tud alkalmazható maradni mondjuk 2 percnél tovább, hogyha van egy bizonyos absztrakciós szintje a jogszabálynak. Ugye minden esetre lenne részletszabály, és a mobiltelefonon történő, meg interneten történő ez, meg az lenne szó szerint a jogszabályba, ami ugye nagyon egyértelmű, akkor holnap kitalálnak egy kütyűt, amit megint meg kéne nevezni, megint törvénymódosítunk, stb. Tehát valóban az absztraktul megfogalmazott szabályok ugye magukban hordozzák egyrészt a rugalmasság lehetőségét, másrészt viszont egy minimális jogbizonytalanságot azért tud okozni, mint ebben a jelen példában is. Én nagyon örülnék, hogyha lenne Magyarországon végre egy bíróság, aki állást foglalna ebben a kérdésben, hogy akkor most az internetről történő letöltés az jogszerű vagy nem jogszerű. Kell-e a forrás jogszerűsége hozzá, vagy nem kell?
Ezt írja az SMS író. Subbase Szabi azt mondta, abban az évben, amikor Magyarországon a legtöbb CD-t adta el, annyit sem kerestem vele, mint amikor trógeroltam egy kőműves mellett.
Hát ez szomorú. Erről egyszer kérdezzük meg a kiadókat, mert szánalmas. Ez tényleg így.
De tényleg, tehát hogy ez mennyire brutális, tehát hogy
És az a kínos, hogy a videoklipekben a sztárokat általában...
Haknikból élnek! Ezek a figurák
általában mind. Limuzinokban ábrázolják, amint pezsgős poharat tartanak a kezükben, a valóságban pedig gyakran futok velük össze buszokon. Uh-huh. Tehát, hogy nem annyira nagy lábon élnek, mint ahogy ezt mondjuk a videoklip mutatja, de hát valaki más viszont igen, az
őrükön. Azt írja az SMS. A hídon áthaladó járművek fizessenek jogdíjat a tutajosoknak. Hát képes vagy ezt magadra értelmezni?
Mindent képes vagyok magamra venni.
Akkor kíséreld meg.
Hát nyilván az üres hordozó jogdíjban rejtett óriási mértékű igazságtalanságot rója föl itt nekem az SMS író.
Elvi kérdés esetében nem számolunk percenteket.
Egyetlen ilyen végső kérdésem szokott lenni, hogy hogy oldjuk meg ezt máshogy. Tehát kreatív és konstruktív ötleteket várunk. Juszt László egyszer megígértem műsorában, hogy na, ő majd jövő héten küld három ötletet, ami már sokkal jobb ez, mint ez a módszer, ami egyébként működik 40-50 éve.
Kicsit olyan nekem ez egyébként, hogy elfogadtam az előbb azt, amikor azt mondod, hogy a statisztika szerint az emberek mondjuk 80%-ban, vagy nem tudom mennyi volt, másolt tartalmat helyeznek el ezeken a CD-ken, és csak 20% az, ami saját, és hogyha kiszámoljuk, akkor még mindig még jobban is járnak, mint hogyha boltban vették volna meg.
Ezt de tudom.
De akkor is azt mondom, hogy tegyük fel, hogy én egy tetőtől talpig becsületes ember vagyok, most csak tegyük fel, játszunk el ezzel a nevetséges elképzeléssel, és én nem, tényleg nem másolok semmi ilyesmit, de mégis a törvény engem úgy kezel, minthogyha, tehát mondjuk, hogy vannak, akik lopnak, betörnek, rabolnak, meg erőszakot követnek el embereken, és ezért havonta mindenkinek kiosztanak egy pofont az országban, így átlagolva.
Ez jogszerű, könyörgöm, ez jogszerű.
De engem így jogszerűen havonta egyszer felpofoz egy rendőr mondjuk, mert hiszen nagy átlagban még így is jól járok, mert nem visznek börtönbe.
Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az Apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából.
A kérdés úgy hangzott el, hogy de azért mégiscsak igazságtalannak érzed azt, hogy neked valami olyasmiért kell fizetni, amit végülis nem használtál fel, vagy azt feltételezi ez a rendszer, hogy de te felhasználsz. Erre ugye megint csak azt tudom mondani, hogy ez egy általány igazság, ami az egyén szintjén persze lehet, hogy úgy jön ki, hogy én egész életemben sosem másoltam semmit, ehhez képest kifizettem nem tudom mennyi jogdíjat. Hát ha erre van jobb megoldás, ami biztosítja ugyanazt a minimális kompenzációt azoknak, akiknek a műveit egyébként másolják, és olyan megoldás, hogy megmaradhat emellett az a szabadság, ami a másolásnál most jelen van. Úgy szoktam mondani, csak persze erre meg lehet azt mondani, hogy hú, de demagógul hangzik, de így van, hogy ez a jogdíj, ez a másolási szabadságnak az ára. Vannak olyan országok, ahol nincs ilyen jogdíj, tehát nincs ez az őrült igazságtalanság, amit te most itt többször más érelmeztél, viszont ott magáncélra sem lehet másolni. Tehát az Európai Unióban ilyen például Anglia, Írország, Málta, meg Luxemburg.
Tehát ha mondjuk Máltán a rendőr talál nálam egy Zambó Jimmy lemezt, akkor azért engem elvisznek.
Akkor nem hivatal, hát azt nem tudom, hogy persze, hogy milyen súlyos büntetés, de minden esetre ilyen széles magáncélú másolási lehetőség ezeknek az országoknak a jogában nincsen.
Arra esetleg van statisztika, hogy ott, ahol ez szigorúbb, mint mondjuk Málta, Írország, ott nagyobb-e a bolti lemezek forgalma, tehát a gyári, hogy mondjam, amin
hát van nekem sajnos nincsenek ilyen statisztikáim, nincs. Mondjuk inkább az a szomorú tény, hogy a bolti lemezeknek az ára az ugyanott van, mint nálunk. Aha. Ezekben az országokban.
Csak
is.
A keresetük nem,
hát
szokták
az,
mondani.
Hát az messze. Messze nem.
Akkor nálunk kifejezetten ilyen kizsigerelő éhes módon zajlik ez az egész kiadósdi.
Nem tudom, hogy más országokban ez mennyire így zajlik, hát azért általában itt major multi cégekről van szó, akiknek gondolom, hogy nem egy-egy országra van policyjük, hanem több országra régiós stratégiájuk van talán, vagy adott esetben egész Európára szóló eladási stratégiájuk.
A másik, hogy ha jól értem, akkor az Artisius főleg a zenészeket képviseli, és van ez az alsó, ez pedig a filmeseket?
Az Artisius a zenének a szerzőit.
Igen, igen.
A szövegírókat és zeneszerzőket, nem az előadókat. Az ASVA pedig a film előállítókat, filmproducer cégeket. Igen.
Az utóbbi években mondjuk megfigyelhető, hogy DVD-ket lehet kapni 500 forintért, műsorosakat 990 forintért, amit mondjuk szerintem nagyon jó lépés végre, hogy lementek iszonyatos magasságokból az árak ide. Legalább nem minden film esetében, de nagyon sokat, amin kedvenc filmjeimet meg tudtam venni 1000 forint körül. Így nem kényszerültem arra, hogy letöltsem őket és másoljak. És hogy ez miért nem terjed jobban el? Mi ennek az oka, hogy mégis rengeteg kiadvány még mindig 5-6 ezer forint körül van, amikor egyszerűen látható, hogy megtöbbszöröződik a forgalom azokból, amik alacsony áruak?
Hát nem vagyok megint a, ugye azt kell mondjam, a kiadók sales menedzsere, de amennyire én különböző beszélgetésekből tudom, azért ezek a 990 forintos, meg 500 forintos DVD-k, ezek messze nem nyereségesek. Tehát ezek valamilyen fajta marketing stratégia keretében ilyen budget áron kerülnek ki a piacra. Néha, hogyha elmész egy ilyen hiperbe, akkor látsz ilyen kifejezetten a nagy kiadók által kirakott hirdetéseket is, hogy ez most egy ilyen kultúraferzálkoztatás, hogy most neked olcsóban adják, stb. Körülbelül annyit tudok erről a dologról.
Azt figyeltem, hogy régebbi filmeket szoktak így adni, valószínűleg annak már lehet, hogy alacsonyabbak ezek a jogdíjai, vagy valami, hogy már eleve nincs
a
forgalomban.
A szerzőjogdíja az ugyanannyi, mert ugye 70 év a szerzőjogi védelem a szerző halálától számítva, de hát nyilván esetleg úgy gondolja a kiadó, hogy ezeknek a kereskedelmi értéke azért, mert nem kúrensek, az csökkent.
Itt van két SMS, az egyik így hangzik. Vannak olyan országok, ahol nincs ez a díj. Mi vagyunk az az ország, ahol mindenféle díj van.
Hát mi, illetve az EU-nak az összes többi tagállama kívül azt a négyet, amit már említettem.
Uh-huh. Tehát akkor négy tagállam az...
Van nincs.
Van nincsen, aha. És itt van még egy érdekesnek tűnő SMS. Hello, írja Laci. Ilyen alapon minden autót vásárló menjen egy évre börtönbe, mert emberélet kioltására is használhatná az autóját.
Igen, meg nem ilyen erőszakért is tartóztassanak le minden férfi.
Akinek pénisze van.
Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt.
Eddig beszéltünk a zenéről, egy keveset belekaptunk a filmbe, bár azt nem igazán érintettük, ott van egy rivális szervezete az Artisiusnak, az az Asva, akik sokkal keményebbek és agresszívebbek, és ezért mi félünk tőlük, nem fogunk róluk semmi rosszat mondani.
Nem riválisok, hanem másokat képvisel.
Jó, hát megint szándékosan voltam kicsit provokatív, de...
Kénytelen vagyok igazit.
Jó, de akkor beszéljünk róluk végül? Vigyünk rá a Bohóc utcába? Aha.
Nem tudok az Asváról túlzottan sok mindent elmondani nektek.
Úgy, hogy életben is maradj.
Maradjunk annyiban, hogy...
kapcsolatban vagyok a Kálmán Andrással, tehát...
Maradjunk annyiban, hogy kifelé agresszívebbnek tűnik, ugyebár legalábbis, amit az előbb előadtál
az ember... Az, amikor betarálják azokat a kazettákat a betonba.
Az ember arcú...
Demonstrálva azt, hogy ez a sorsuk azoknak,
úthenger.
Úthenger.
Igen, az ember arcú Artisiushoz képest az úthenger jelenik meg szimbólumként szemben.
Igen, hagyományosan...
A csodálatosan 100 éves Artisiushoz képest.
Igen, hagyományosan polgári úton érvényesítjük az igényeiket, mert úgy gondoljuk, hogy az...
Tehát nem rendőrökkel, hanem ilyen pénzbehajtókkal.
Pénzbehajtókkal, polgári per útján.
Jogászokkal.
Szóval volt a zene, a film, és van még egy nagy terület, ami virágzik mindenhol, ahol internetet találunk, az a szoftver letöltés.
Ami viszont... a legjobb, mert a legnagyobb értékű dolgokat töltjük le, nem úgy, mint egy ilyen gagyi George Michael albumot, persze, vagy nem tudom, hanem ilyen...
Egy pár ezer forintos zenei albummal szemben áll egy pár millió forintos szoftver.
Igen.
Mindenki lopja a Windows-t, ez nyilvánvaló, legalábbis ebben az országban.
Hát aki nem akkora cég, hogy már ellenőrizze őt a szoftverrendőrség, az lopja. Tudjuk, hogy te nem.
Nekem meg kellett venni azért gondolatot.
Na jó, hát cégeknél meg kell venni általában. Hát
otthon is megvan. Sőt, kettő is van.
Na jó, de
te nem... vásároltad?
Mind a kettőt
de miért?
Vásároltam.
Mert te egy ennyire áldott jó gyerek vagy azért, hogyha... Nem, de tényleg, mert ebből élsz igazából, hogy a szintán vásárolsz dolgokat, az lenne a pofátlanság, amíg te is letöltenéd.
A szoftverekhez ugye nincsen közöm, de az tényleg elég érdekes lenne, hogyha kiderülne rólam, hogy nem jók tisztelt.
Kevés hiteled maradna, igen.
Jó, itt egy érdekes kérdés egyébként, ami nagy erőkkel provokál téged, és mégiscsak valahogy egy jogos felvetés. Bár azt is írja, hogy szarul megy a művészeknek, írja Bubba. Itt megy mellettem a Hungárián Gáspár meg a sztár Laci egy sárga Lamborghinivel. Lacit üdvözöljük.
De valószínűleg a kiadója adta neki egy hétre, hogy ezzel flangáljon a város különböző helyein egyébként, szerintem.
Ja. Viszont. Na de viszont. De akkor mi is az Artisius munkájának eredménye? Kérdezi az SMS író. Ha szart húgyot kapnak a szerzők, akiket képviselnek?
Hát azért azt nem mondanám, hogy szart húgyot kapnak, már elnézést, hogy megismétlem itt az SMS-t.
De mégiscsak van egy zenész Magyarországon, aki a személyes barátainak azt mondja, hogy ne vegyed meg, inkább töltsed le.
Azért sok mindent kapnak a szerzők, nem csak ilyen lemezjogdíjat, hanem...
Meghívást például... Haknikra.
Hát és Ételi a Haknik jegyet. Után, vagy bármilyen más koncert után azért fizet jogdíjat a koncertszervező, amit szintén az Artisius szed be. A rádiók, televízióktól szintén az Artisius szedi be a jogdíjat az elhangzott művek után.
Szóval arról beszélünk, hogy kizsákmányolják, kőkeményen kizsákmányolják ezeket az előadókat, ezeket a szerzőket.
A kérdés az, hogy ki?
Igen, és az Artisius asszisztál ehhez. Na,
Már hogy miért asszisztál az Artisus, mert legalább ennyit beszed, vagy?
Nem szed be többet.
Hát nem tudom, más források szerint meg ez is borzalmasan sok, amit beszedünk.
De talán az elosztással van a probléma, nem?
Hát az elosztással, ha van probléma, akkor azt a tisztelt szerzők maguknak köszönhetik, mert hogy ugye ez egy egyesület, és ezt a bizonyos felosztási szabályzatot, ami szerint az egész számítástechnikai rendszer az Artisiusnak működik, ez le van írva, és ez egy olyan belső szabályzat, amit a szerzőkből álló vezetőség határoz meg, és ő neki van joga ahhoz, hogy ezt módosítsa.
Azt írja az Ozóka, kérdezzétek meg már, léci, hogy a Sony kiadó is kap az üres CD-k után gempát, akinek az anyavállalatai lejár az MP3 technológiában?
A jogszabály szerint a beszedett üres hordozó jogdíjakból az Artisiusnak kell egy bizonyos százalékot adni a hangfelvétel kiadóknak is. Ezt a MAHASZ kapja meg, és aztán, hogy a MAHASZ melyik kiadónak hogy osztja szét, az már az ő ügyük. Hát nyilván kap a Sony is.
Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg.
Szóval a szoftverek. Azok a drága jó szoftverek, mert jók is, meg drágák is. És teljesen illegálisan töltik le őket a jó polgárok, ugye?
Ezt igen, jól tudom. Itt már nagyon konkrét merek lenni, mert ebben a jogszabály nagyon egyértelmű, és nincs hely értelmezésnek. Ha te megvettél magadnak egy szoftvert, akkor arról készíthetsz egy darab úgynevezett biztonsági másolatot, és kész. Tehát semmilyen magáncélú letöltés, meg ehhez hasonlók nem léteznek. Hát nyilván, ha megengedi a szoftvert előállító server, freeware formában, az más tészta, de egy üzleti szoftvert ezt nem tölthetsz le.
És hogyha van nekem egy Windows-om, vettem mondjuk egy Windows-t, és azt én akarom használni mondjuk Pécsen, meg Pesten, mert itt is, meg ott is van egy számítógépem, tegyük fel, itt van albérletem, ott meg mondjuk a házam. Feltelepítem ide is, meg oda is, mind a kettőn van internet, és az, mondjuk az XP, a Windows XP lecsekkolja, hogy ez lett-e már máshol telepítve, és azt mondja, hogy hopp, én ezt nem használhatom, ez így van. Tehát én egy helyen használhatom azt a szoftvert.
Ez attól függ, hogy amikor te ezt a szoftvert telepítetted, akkor ugye lényegében elfogadtál egy ilyen felhasználási szerződést. Ez az, amit soha nem olvas el senki, csak rákattint, hát, hogy
valószínűleg úgy van megírva a maga 396 oldalával, hogy ne lehessen elolvasni. Ami külön érdekes.
Én egyszer már elolvastam egyébként pusztán szakmai perverzióból. Hát nem annyira szörnyű, csak az a lényege, hogy hát elég sok jogot fönntartanak magunknak, de hát ebben a felhasználási szerződésben van az benne, hogy te ezt hány gépre telepíthetett, te mit csinálhatsz ezzel, stb. Amennyire én tudom, a valóban egy Windows-t, azt, hogyha megveszel, azt ugye általában egy gépes licenszet kapsz hozzá. Aha.
Az Apokalipszis részvénytársaság akciót hirdet, szólj be az Artisiusnak. Dr. Singer András jogász várja a hívásokat, kifejezetten agresszív és provokatív telefonokat várunk, annak érdekében, hogy aggájainkra, valamint gyűlöletenergiáinkra megfelelő válaszokat sajátítsunk el. Dr. Singer András, az Artisius jogásza várja a hívásokat.
Imádlak.
Halló, halló!
Sziasztok, jó napot kívánok! Egy kérdésem lenne, hogy az Artisius miért szeretne a mobiltelefonok kártyáján után is szedni jogdíjat? Szóval ez igazából, hogy én egy rengeteg nevet tartalmazó, olyan ipsi vagyok, akiknek rengeteg kontaktja van, és nekem kell egy 128 megabájtos kártya a kommunikátoromba, akkor azután miért szeretne például jogdíjat szedni az Artisius?
A kérdés jogos, kicsit agresszívabban a jövőben, ha szabad kérnem. Nos?
A helyzet az, hogy a mobiltelefonokban azért ma már nem 128 megás kártyák vannak, az újabbokban legalábbis. Van egy olyan tárhely limit, vagy ilyen memória kapacitás limit, ami alatt az Artisius nem szed. Ezt jelenleg most tárgyaljuk éppen a mobilosokkal, hogy ez mennyi legyen, ugyanis ők azt mondják, hogy a rendelkezésre álló memória egy része az ilyen úgynevezett operatív memória, amin az emberek valóban adatokat tárolnak, meg a szoftvernek a futásához szükséges, stb. Úgyhogy ezt a részt ezt mentesíteni fogjuk. Ami meg azt illeti, hogy miért szedünk általában, hát én az irodámból már nem tudok olyan helyre nézni, hogy a városban olyan óriás plakátot látnék, hogy ilyen-olyan Walkman mobil, meg zenelejátszásra alkalmas MP3-mal rendelkező telefonok, külön hangszórót csatlakoztathatsz hozzá, fülhallgató, stb. Egyszerűen az informatikai és távközlési konvergencia az elérte a mobiltelefonokat is, És ma már MP3 lejátszó funkciója van a mobiltelefonnak, ráadásul ez egy nagyon fontos funkció. A múltkor olvastam valamelyik, nem mondom meg mi már telefonról, hogy az MP3 lejátszó köré építették lényegében a telefont, mert ez már annyira fontos marketing szempontból.
Kérdezi az SMS író. Sziasztok, az egyetemeken a fénymásolók után kell fizetni jogdíjat? Nem kevés jegyzetet nem vesznek meg a hallgatók, hanem lefénymásolnak.
Volt sérazia is régebben egyébként.
Nos?
Igen, a szerzőjogi törvény megengedi azt, hogy könyvek részleteit bárki magáncélra sokszorosíthassa, és ugyanaz a díj, amit egyébként, hogyha ezt elektronikusan teszed, akkor a CD lemez árában van beépítve, ugyanez a díj, úgynevezett reprográfia jogdíj néven, az ilyen fénymásoló gépekbe is be van építve, itt a fénymásolásra üzletszerűen foglalkozó vállalkozásoknak kell egy ilyen díjat fizetni.
Tehát akkor bemehetek egy mondjuk CopyGeneralba vagy CopyCatbe, és azt mondhatom, hogy fiam, itt ez a könyv másold le, vagy csak részletét másoltathatom?
Részletet másolhatsz le,
mennyi ez a részlet? A fele?
Nem mondja meg a törvény,
tehát
csak
mondjuk
azt
a tartalomjegyzék nem kell. Akkor
azt mondja
az
meg, hogy egész könyvet magáncélra nem szabad
tehát
lemásolni.
A fiacskám, a borítót és a tartalomjegyzéket nem kérem, másold le a többi részletet. Akkor ez így,
a jogszabály,
akkor ez így kész.
A jogszabálynak különböző értelmezési szintjei vannak, és az egyik a úgynevezett jogalkotó akarata szerint értelmezés. Hát nyilván a jogalkotó akarata nem az volt, hogy a borítót lehagyod, akkor már jogszerű, de a borítót is lefénymásolod, akkor meg nem jogszerű.
Jó, akkor ügyeskedek, bemegyek egyszer az egyikbe, ott lemásoltatom a felét, bemegyek a másikba, ott a felét. Mind a két esetben
de
részletet
végeredmény
másoltam.
De végeredmény az, hogy neked megvan a könyv, és azt te
de mind
másoltad.
A két részletet jogszerűen másoltam le. Legfeljebb a végén összeáll egy könyvé, amiről én már nem tehetek.
De annyira rohadt drágák egyébként ezek a fénymásolók, hogy lefénymásolom, és többet fizet, adott esetben többet
de most
fizetek játszunk ki,
el azzal, hogy tegyük fel olcsóbb vagy. Mondjuk egy mit tudom, 50 oldalas könyvnél
mondom,
még lehet.
Az a végeredmény, hogy lemásoltál magadnak egy könyvet, akkor az nem volt jogszerű.
Továbbra is várjuk az agresszív és primitív beszólásokat az Artisius jogászának, dr. Singer Andrásnak. 06 30 30 nem is 0 22 34 88 1, már majdnem elmondtam az SMS számot. Azért arra is várjuk az üzeneteket. 06 30 30 30 88 1. Nem.
Pont letette a telefon.
Pont letette, de tényleg.
De térjünk már vissza a szoftverekre.
Egy pillanat. Halló, halló.
Halló, sziasztok! Én nem szeretném a Windows-t annyira isteníteni, ugyanis szegény Bill Gates majd megfullad a pénzbe, tehát elfér neki.
Jó, de a csuklás közben fuldokolni a pénzben, mert közben mindenki szídja az anyját. Majdnem hát mondtam, hogy mivel foglalkozik az anyja egyébként.
De látod, akkor nem ő csuklik, hanem az anyja.
Jó, de tök mindegy, tehát annyira ne sönnek, hogy mi a fackunyóért nem tudják ezt jobban. Tehát szerintem, aki lopja a Windows-t, annak csak gratulálni tudok. Egyszerűen nem ér. Tehát ott van Linux, ami sokkal jobb, sokkal és ingyen van, csak erre rátenyerel mindenre a Windows, és minden az alatt fut, és toll a fülébe.
Azt szokták mondani, én azt hallottam, hogy aki nem lopja a szoftvert, az a saját családját rövidíti meg.
Miért igen, is? Igen, igen. Illetve, hogy nyugodtan kitehető, hogy a világ legnagyobb barma vagyok.
Hát legalábbis olyan banán köztársaságokban, mint Magyarország, ahol megteheted nyugodtan.
Igen, de az az igazság, hogy egyszerűen most érted, keresnek az emberek itt 80-valahány ezer forintokat, a Windows meg belekerül, mit tudom én, egy nem tudom, én nem vettem meg, tehát nem mondom a nevem, nem vettem meg, és belekerül 10 ezer forintokba, és egyszerűen az új Vista nem működik, kifizetett pénzt. És egyszerűen csak szívsz, és ráadásul nagyon drága az én fizetésemhez képest. Ugye Amerikában nem olyan drága az ő fizetőkhöz képest, nagyon sajnálom, és örülök neki, hogy ők jobban élnek, de az én fizetésemhez képest baromi drága.
Köszönjük. Halló, halló.
Halló.
Igen, igen.
Szervusztok, azt szeretném kérdezni, hogy beszéltetek arról, hogy a CD-ken vannak ezek a hologramos matricák, és nekem van egy olyan információm, és ezt szeretném megtudni, hogy mennyiben helyes, hogy ha én például fogorvos vagyok, és a digitális röntgenképeimet tárolom a CD-n, akkor az Artisiustól ezt az általányt, ezt visszaigényelhetem, mert hogy én nem az Elton John-t másolom a CD-kre, hogy ez így van-e?
Na jó, de más valakinek a fogát. Nem a sajátodat, várjál. Más fogát másoltad föl, azt ő szerezte azt a fogat. Na.
Értem, de hogy ezzel lehet valamit kezdeni? Tehát nekem csak ez lenne a kérdésem. Köszi szépen, nagyon jó a műsor.
Köszi szépen, álló.
Nem, hát nem üvegvisszaváltó módjára működünk, tehát nyilván az üres CD jogdíj beszedésébe és az ezzel kapcsolatos kezelési költségben nincs az bekalkulálva, hogy adott esetben valakinek meg kelljen nézni azt, hogy a naponta beérkező, nem tudom hány ezres tételek melyike tartalmaz zenét, melyike nem, és akkor erre számfejtenénk vissza valami jogdíjat. Tehát azt kell megérteni, hogy ez a rendszer ez ebből az általány filozófiából táplálkozik, ez így működik.
Az általányba pedig az egyén nem fér bele, mint tényező, tehát engem mint
egyén,
egyszerű...
Sok egyén összessége.
De akkor a sok egyén, mert hogy visszatérve még a műsor elején felvetett gondolatomhoz, amikor mondjuk kalkulálunk egy valami általányt mi is, hogy mennyi lehet mégis, amit a magyar felhasználó saját tartalomként mégis jogdíjat fizetve használ, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy 100 000 ember nevében lépünk fel az Artisiusnál egységesen, hogy kérjük vissza azt az X millió forintot. Így már működne? Vagy így sem. Tehát nekünk nincsenek semmiféle jogaink, hiszen bele van kalkulálva a rendszerbe, az általányba, hogy úgy is vettünk fel mi arra filmeket, meg zenéket, fogjuk be a szánkat.
Azért nem hinném azt, hogy 100 000-es nagyságrendben vannak olyanok, akik vesztettek ezen az egész történetben.
Mindig kisiklasz valahogy az elől, hogy erre egy egyenes választ adj, hogyha én azt mondanám jogilag, hogy 100 000 embert képviselek.
Ez most nem menne.
Nem menne.
Hát ha módosítanád a törvényt, akkor menne.
Na, azt kéne egyébként a törvényt.
Hát egyébként,
nem is csak ezt a törvényt.
Ha 100 000 emberrel oda mész a jogalkotáshoz, akkor nyilván ott meghallgatják a te kérdésedet, mi elmondjuk a mi érveinket, és akkor nektek...
De te azt mondod,
mi képviselünk 6 000 hazai szerzőt.
De te még mindig azt állítod, hogy jobb nekünk, hogyha nem akarjuk ezt megváltoztatni, mert jól járunk mi így ezzel a kis másoltam.
Én azt állítom, hogy a választási lehetőség a jogalkotónak az volt, hogy akkor vagy engedélyköteles minden másolat, és akkor megyünk és megnézzük, hogy kinek mi van otthon, és akkor reteghetsz, vagy kifizeted ezt a szerintem tényleg röhelyes 40 forintot, vagy 4,7 gigabájtnyi tartalomra 75 forintot, és akkor viszont cserében nyugodtan alszol, és tudod, hogy azt másolsz, amit akarsz.
Jó, lépjünk ezen túl akkor, a szoftver, nem?
Azt kérdezi Sáb. A következő agyament lépés az lesz, hogy a mobiltelefon billentyű hangjaira is jogdíjat szednek majd? Tényleg arra miért nem szednek?
Mert hogy a szerzőgő oltalom alatt áll a billentyű hang.
Hát én úgy tudom, hogy például a számítógépen...
Mert mely attól függ, milyen az a prüty? Na, nagyon sokféle prüty van. Van olyan nagyon prüty.
Számítógépen például a dupla klikk az le van védve. Tehát az mint egy találmány, hogy kétszer kattintasz.
Lehetséges, hogy Amerikában, ahol elég sok mindent szabadalmi oltalom alá helyeznek, azt hiszem nemrég egyébként Ausztráliában a kereket sikerült valakinek szabadalmi oltalom alá helyeztetni, de a szabadalom és nem szerzőjog, és mondjuk a szabadalom az szerintem tényleg ma már ott tart, hogy használhatatlan az egész jogintézmény, mert egyszerűen
meg kéne újítani.
Mindent. A szoftverekről beszéljünk. Észrevetted már, hogyha beteszel egy audiolemezt a Windowsos gépedbe, kérdezi az SMS író, akkor az az első kérdése, hogy akarod-e bemásolni MP3-ban? Milyen érdekes. Pedig nem ez kéne, hogy legyen. Pedig nem, valahogy az egész dolognak a logikájából nem ez következne. Hogy beraksz egy CD-t, és rögtön fölajánlja neked Bill Gates, hogy lopjad el?
Miért nem azt kérdezi meg, hogy nem akarod-e a Windows-t?
Elmondom még 50-szer, hogy nem lopod magáncélra lemásolod.
Hanem jogszerű magánmásolatot készítesz.
Így van.
És miért nem azt kérdezi meg a Windows, hogy akarod-e őt magát lemásolni, a Windows-t?
Én meg a Windows-zal kapcsolatban általában azt nem szoktam megérteni, hogy az hogy lehetséges. Tehát én ebben látom meg a Windows-nak a tarthatatlanságát, és azt a borzalmat, amit valójában jelent, amit a világra szabadított Bill Gates. Tudod, amikor lefagy, de úgy, hogy így semmit nem tudsz vele csinálni, tehát hogy így attan nyomkodhatsz akármit, az egy dolgot tudsz a resetet megnyomni, de sokszor egyébként úgy fagy le, hogy a resetet is hiába nyomod. Tehát olyankor a hálózatból kell kihúzni. De egyébként már azt a Windows-t várom, amelyiket a hálózatból is hiába húzott ki, és a fülkapcsolót kell, tehát le kell csapni a biztosítékot, hogy újra tud indítani. Szerintem el fog készülni az is, mert már nagy erőkkel dolgoznak rajta a fejlesztők. Szóval, nincs más választásod, mint vagy resettet nyomni, vagy kihúzni a hálózatból, és akkor visszadugod, és a szoftver, az miután bekapcsol, figyelmeztet téged arra, hogy nem a megfelelő módon kapcsoltad ki a számítógépet, és befenyít. Tehát azt mondja, hogy ilyet ne csináljál, rendesen, előírásszerűen kapcsoljad ki a számítógépet, és ilyenkor érzi az ember azt, hogy igazából egy kalapáccsal széttörni a monitort vagy a gépet, de ezzel is csak a saját tulajdonát.
Ez sem rendetetésszerű kikapcsolása lenne.
Nem, valóban nem. És az a szörnyű, hogy ez a borzalmas a szoftverben, hogy nem lehet még csak rendesen szétverni se. Főleg azért, mert már alapvetően szarászéné van szétverve, és úgy veszed meg, vagy úgy töltöd le leginkább. Csak a saját tulajdonodban tennél kárt, hogyha szétvernéd a gépet.
A probléma az a Windows-zal, vagy az a nagyon érdekes benne, hogy mindenki szidja, tehát nem ismerek embert, aki dicsérné, kivéve azt, aki éppen el akarja adni azt a Windows-t. Viszont mindenki használja.
De szerintem az XP-vel most halkan mondom, olyan nagy baj már nincs, tehát én használtam már sokféle.
Azért szokott az is lefagyni.
Szokott, de szerintem arányaiban, hogy sokkal ritkábban.
Már a Vista-t azt mondják, hogy az rosszabb.
A legviccesebb az, hogy tanul a szoftver. A múltkor úgy jártam, hogy itt olyan háromszor egymás után kikapcsoltam a nem tudom milyen vágólap varázslót. Ezek után megjelent egy kis üzenet, hogy úgy tűnik, ön nem szeretné használni a vágólap varázslót. Nem tudom, de fantasztikus érzés volt.
Egyes vagy kettes anyázást tegyük föl?
Egyes.
Haló, haló?
Szia, Zsolt vagyok. Nem anyáznék. Windows-a kapcsolatban elsősorban szerintem oktatási probléma, hogy mindenki Windows-t használ. Ezt ismerik az emberek.
Hogy érted, hogy oktatási probléma?
Hát nézd meg, hogy az oktatási intézményekben hány helyen használnak mondjuk bármilyen szabad szoftvert. Tendál az éró felé. Ha te úgy nősz fel, hogy a Windows-t ismered, meg az Office-t, meg az anyámkínját, akkor azt fogod otthon is használni. Ellopod. Hát ez van. De alapvetően az a probléma, hogy az emberek nem ismernek mást.
Te melyiket ajánlod?
Hát nézd, én most momenten Linux használó vagyok, illetve Mac OS felhasználó, de a munkahelyemen kénytelen vagyok azt használni.
Én is OS X-et használok, az a Macintosnak a szoftvere.
Csak az meg drága.
Nem drága.
Az az igazság, hogy ha Mac Mini-t vásárolsz, van egy ilyen kicsi.
Ez itt a reklámhelye
lesz. Igen. Az például na jó, de itt nem az a lényeg, hogy mi a Macintost reklámozzuk, hanem az, hogy próbáljunk meg lehetőség szerint valamiféle kárt realizálni a Microsoft számára. Tehát hogy ez mindenféleképpen ez kell, hogy legyen a cél. Tehát hogy ha ennek az az ára, hogy a Macintos ezen gazdagodik, hát legyen. Na nem baj. Nincsenek illúzióim egyébként a Macintossal kapcsolatban. Szóval az is valami 100 000 forint. Most egy PC-t össze akarsz rakni, egy normálisabb PC-t, ami rendesen fut, hát az se jön ki kevesebből, ha jól sejtem.
Ez egy állati nagy tévedés. Tehát az a gond, hogy nálunk némiképpen takarékosabban működnek az emberek, tehát nálunk Józsika elmegy, és összerakja alkatrészekből a számítógépet, míg ez egy picit nyugatabbra úgy működik, hogy bemegy a boltba, és megveszi általában egybe. Tehát hogyha megnézel, akkor most reklámhelye nem tudom, lehet-e, egyéb más nagy számítógép gyártó által.
Hogyne, halljuk. Igen?
Jó, tehát vagyok, akkor előre veszem Dell, aki ugye most elkezdett Linux-szal ismét gépeket forgalmazni.
Igen, de olyan derék.
Hajrá, na, tehát ha megnézed ehhez képest mondjuk egy hasonló kaliberű Apple-gépnek az árát, hát mondjuk egy olyan maximum 10-15%-kal több. De mondjuk ránézel egy Apple-gépre, és az itt megint a reklám helye, akkor az úgy néz ki, ahogy...
Hát az ipari formatervezés, tehát azért
Ez gyakorlatilag a Vista-nak a fő vonzereje, ugye az úgynevezett parasztvakítás, az gyakorlatilag egy az egybe onnan nyúlt dolog, picit föltuningolva. Na most akkor nem tudom...
De akkor most attól jó, hogy olyan nagyon jól néz ki? Tehát már eleve, hogy milyen szép az a számítógép, és milyen színes.
De nagyon felhasználó barát. Tehát tényleg olyan, mint egy hűtőszekrény. Tehát így kinyitod az ajtót, kiveszed belőle a cumót, visszacsukod az ajtót. Tehát tényleg ez az élményed van meg egyébként az Apple-el kapcsolatban. A másik meg az, hogy a méret. Tehát hasonlítsál össze egy...
Nem a méret a lényeg.
Hát azért nem teljesen mindegy. Tehát azért talán nem teljesen lényegtelen az, hogy mondjuk tehát nincsen tulajdonképpen kisebb alkatrésze egy hagyományos PC-nek, mint amekkora egy egész Apple komputer, ha érted, mire gondolok. Tehát a legkisebb alkatrésze is nagyobb, mint egy Apple komputer.
Jó, szerintem ebben nem menjünk bele, tehát alapvetően, bocsánat, hogy egy kicsit terelem itt a szót, tehát alapvetően szerintem az a probléma, hogy mivel az oktatás nagyon egysíkú, gondolom a Microsoft azt tolja pénzzel, vagy nem, vagy egyéb más szerződésekkel, ugye, hogy a kampuszos szerződések is vannak, hogy az egyetemistek, főiskolások megkapják ingyen, vagy valami teljesen jelképes összegére a tanulmányaik idejére a szoftvert. Na most 3 vagy 4 000 forintért megkapsz egy egyébként 100-150 000 forintos csomagot. Azt fogod használni, azon tanulsz, azt szokod meg, mire kikerülsz az oktatási intézményből, jobbat
lesz. Mert nem is tudsz, igen.
Ennyi. És az a baj, hogyha leültetnek egy másik gép elé, illetve egy másik operációs rendszer elé, akkor elsősorban azzal fog elmenni az első egy-néhány napod vagy heted, hogy tanulj, és akkor viszont nem termelsz.
Igen, tehát olyan, mintha megbénultál volna, úgy érzem.
Hát igen, viszont mondjuk szerintem ezt előbb-utóbb, de nem tudom, én hála Istennek a kollégáimnak a körében pozitív tendenciát tapasztalok, mivel ugye a Microsoft, hogy úgy mondjam, egyre jobban keményít, egyre több embert ér nálunk Linux-ra. Tehát én most az elmúlt 2-3 hónapban mondjuk 5 kollégámtól hallottam ezt.
Köszönjük szépen, hogy hívtál minket.
Köszönöm.
Én a... Egyébként nincsenek illúzióim ezekkel a szoftverfejlesztő, meg hardvergyártó, meg egyéb cégekkel kapcsolatban. Szerintem mindegyik megéri a pénzét. Amiről hallottam...
Általánosítsunk, az mindig jó.
Az mindig jó.
Az gyűlöletkeltésre a legalkalmasabb, ha így egy kalap alá veszük az összeset, és akkor az olyan, mintha jó cigányoznánk, vagy zsidóznánk. Mindegyik egyforma az
nem
összes.
Nem cigányozunk, vagy zsidózunk, az emberi fajról beszélünk. Az emberi fajról beszélünk, már nem általánosítunk. Tehát, vagy nem, tehát érted, nem úgy általánosítunk, hogy mind a cigányok, nem az emberek. Tehát úgy általában azok mind a rohadtak, tudod? Tehát, hogy így, de nem vagy elég általános. Tehát a kirekesztés az valójában csak annyit jelent, hogy nem általánosítasz eléggé. Szóval most sem arról beszélek, hogy a W betűvel kezdődő szoftvereket utáljuk, érted? Mint Windows 95, Windows XP, Windows Vista, stb.
De hanem mindet utálod?
Mi mindegyiket kéne. Minden
szoftver. Minden,
igen. Ami érdekes, hogy Steve Jobs, aki a nagyfőnök az Apple Computernek, ő tartott egy prezentációt, ami úgy gondolta mindenki, aki megjelent azon, hogy a legújabb fejlesztésekről fog szólni, és arról, hogy vajon hogyan is működik ez az új komputer, és hogy mennyire jó is. Ez a szoftver-hardware egykézben csomag, amivel az Apple kereskedik. Ehelyett a hatalmas vetítővásznon megjelent Adolf Hitler, ahogy ő előtte masíroznak a tömegek, azt hiszem, hogy a Nürnbergi pártnapokról készült valami felvétel, sok millió ember előtt tisztelgett a Führer, és kiállt Steve Jobs, és arról beszélt, hogy akarunk-e olyan világban élni, ahol mindenki egyforma, ahol minden egymás mintájára leképezhető, ahol uniformizált az emberiség, és mindenki ugyanazt használja, és kizárta.
Ő valójában szerintem ugyanúgy akarna egyébként, mint ahogy Bill Gates, csak éppen ő most nincs abban a helyzetben.
Nagyon nincs abban a helyzetben.
Ő most kénytelen ezt a pózt felvenni.
De elképesztő, hogy a piacon létezik egy olyan piaci terület, méghozzá talán a legjobban fejlődő piaci terület, ahol tudsz azzal kampányolni, hogy nem, hogy az egyetlen mellett van más is, tehát van alternatíva. Ha jól emlékszem, Orbán Viktor volt az, aki 1998-ban ezzel nyert választást, amikor még Göncz Árpád is kimondta, hogy nincs alternatívája a Horn kormánynak. Ez van. Tehát, mert az előző választást azt hiszem, hogy valami kétharmados többséggel nyerte együtt az SZDSZ és az MSZP, akik ezután egy koalícióra léptek egymással, és akkor nagyon az volt a hangulat, hogy most valami 25 éven keresztül ez a koalíció fog kormányozni, és akkor jött a Fidesz, akár csak Steve Jobs, és azt mondta, hogy van más választás, polgári Magyarország. És bejött.
Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT.
Azt írja Rajhi, hogy Gates ellopta az első Mac OS-t Jobstól, ebből lett a Windows 1.0. Igen, ezt már én is hallottam.
Van ilyen sztori.
Igen.
A DOS-t azt meg úgy vette valami programozótól, valami Pityaner összegért.
Jó, hát
és az volt egyébként a Gatesnek a zseniális húzása akkor, hogy az IBM-mel egyezkedtek ők, hogy fejleszt valami szoftvert, egy operációs rendszert az IBM-nek, amit megvett, ugye, készen, és azt mondta, hogy nem adja el egyben ezt az IBM-nek, hanem minden egyes telepített szoftver után kér valami minimális összeget, és hát bejött nekik. Tehát most Bill Gates a leggazdagabb ember. A Microsoft, na ez egy érdekes cég, itt beszélgettünk a reklám alatt róla, hogy ugye volt kemény küzdelem folyt a Microsoft ellen, amikor már látszódott, hogy a szoftverpiac abszolút ura lett, és olyan a hegemóniája, hogy az már félelemkeltő. Akkor volt egy harc, ami elhúzódott elég hosszan, ami arról szólt, hogy nem építheti be az Internet Explorer-t a Windows-ba, meg a Media Player-t, meg a nem tudom én mit, vagy ezek mind olyan lépések, amik a piac, a szabad piaccal ellentétesek, és ezért fel fogják osztani a Microsoftot, feldarabolják kis cégekre, és akkor majd jaj lesz neki. És ez a hosszan ment a húzavona, míg nem egyszer csak elcsitultak a hullámok, de a Microsoft egyben maradt, és... Valahogy azóta sem beszélt róla senki, de ez akkoriban nekem megütötte a szememet, hogy akkoriban olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy a Microsoft és a CIA 800 millió dolláros együttműködési szerződést írt alá. Nem tudni miről, nyilván hát a CIA az nem az a cég, ami mindent kitereget, ugye az ott a titkos szolgálati dolgok lehetnek, és akkor egyszer csak nem darabolták fel a Microsoftot. Tehát úgy furcsa volt, hogy valamiben megegyezhettek, valószínűleg arról van szó, hogy a felhasználó adatai, vagy legalábbis valamilyen bejárást engednek a felhasználóhoz. Tehát kérték a kapukulcsot a CIA, hogy mégis ne kelljen feltörni az árat, hanem lehessen besétálni, és akkor valószínűleg Microsoft megadta ezt. persze ez csak egy spekuláció, de erre rájött körülbelül 2 héttel egy olyan cikk, ami megint egy érdekes továbbvitel a gondolatnak, hogy, hogy Oroszország, Kína és Japán megegyezett abban, hogy Linux alapúvá alakítják a közigazgatásukat, a védelmi rendszereket, mindent, tehát hogy arra, hogy, hogy állami pénzzel fogják támogatni azt, hogy a Linuxot fejleszik.
Ez lett a válasz arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányzata megállapodott, tehát konkrétan George W. Bush megállapodott Bill Gates-el, tehát ezt nem lehetett nem észrevenni. Tehát nyilván sokaknak feltűnt az, hogy amikor megbukott Silvio Berlusconi Olaszországban, és Romano Prodi lett a miniszterelnök, érdekes módon hirtelen kirobbant a Calciopoli, az olasz bundabotrány, és mindjárt a Juventus visszaminősítették a másodosztályba. Nyilván az is feltűnt sokaknak, hogy fel akarták osztani a Microsoftot, és volt egy választás időközben, és megbukott Clinton, jött George W. Bush, és nem jöttek a hírek arról, hogy osztanák fel a Microsoftot. Hogy lehetséges ez? Milyen érdekes? Nyilvánvaló, hogy az történt, hogy George W. Bush segítő kezet nyújtott Bill Gatesnek.
Szerintem nem segítő kéz volt ott, szerintem biznisz, szerintem ők megállapodtak.
Na jó, hát, na jó, de valószínűleg nagyon előnyös feltételek állapodhatott meg az Egyesült Államok azzal a céggel, amely cégnek a felosztásáról volt egy jogerős bírói ítélet. Tehát akkor, amikor már egy jogerős bírói ítéletnek sincsen érvénye, akkor miféle jogbiztonságról beszélhetünk az Amerikai Egyesült Államokban?
A világon.
Tehát.
Aztán, tehát hogyha nem tudom, hogy mennyire állt össze az emberek fejében, az én fejemben legalábbis egy ilyen összeesküvés elmélet gyanús dolog jött ki belőle, tehát hogy, a, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy csak zsarolták a Microsoftot ezzel a felosztással, aminek az volt az értelme, hogy engedje be őket a biztonsági rendszer, úgymond legyen nyitva. Egyébként azt azóta is nagyon bírálják a Windows, mennyire teret enged a különböző kémprogramoknak, mennyire védtelen ezekkel szemben, valószínűleg nem véletlenül. És akkor erre volt a válasz, hogy Oroszország, Kína és Japán azt mondta, hogy átállnak a Linuxra. A Linuxot pedig általában ezzel szokták dicsérni, hogy ott nincsenek ilyen problémák. Tehát, hogy ez mennyivel sokkal inkább felkészült ezekre a támadásokra. Más tészta a Google. Arról is kell ejtenünk pár szót. Ha számítógépekről van szó, akkor a Google-t azt nem lehet kihagyni, ugyanúgy a YouTube-ot, de most már tudjuk ugye, hogy a Google
és a YouTube az egy cég. Ahogyan mi szeretjük, egy és ugyanaz.
Egy csöpnyi savas eső, egy hangyányi benzingőz és egy marék plutónium. Összekeverjük, majd egyenletesen embertársaink szervezetébe juttatjuk. Rövid idő elteltével kialakul az immunitás. Ha behúzódunk a föld alá, hogy ne égesse szét testünket a nap, sikeresen túléljük az elkövetkező 1000 évet. Apokalipszis RT, a Pont FM 88.1-en.
Én azt gondolom, hogy a Google meg a YouTube az internetnek úgy körülbelül a fele.
A másik fele pedig pornó.
Igen. A másik fele az pedig pörecskázás a pornóra.
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha nem lenne pornó az interneten, akkor már internet sem lenne, tehát elsorvat volna ez az intézmény.
Hát világos. Mert, de tudod miért? Tehát nem azért, mert az emberek, hogy mondjam, tehát szerintem arról van szó, hogy a férfiaknak a pszichéje az olyan, hogy ha nem akar éppen recskázni, akkor ő nem gondol a pornóval is. Nem azt csinálja, hogy megy hazafelé, és arra gondol, hogy de jót recskázok otthon, megyek is veszek egy pornó újságot, mert az emberek azért általában ezt a dolgot, a pszichéjüknek nem abban a felső régiójában rendszerezik és kezelik, hanem eljönnek a sötét pillanatok, amikor az ember nagyon magányos, meg frusztrált, meg leginkább unatkozik, és olyankor így leül a gép elé. De hogyha ez ilyen, tehát hogyha az ember ezt így ténylegesen így a teljes idegrendszerének, meg a teljes pszichéjének a komplett jelenlétében és egységében vállalná, akkor nem lenne szükség arra, hogy az ember állandóan és kizárólag az interneten pornózzon, mert megvenni azt az újságot, tehát arra sincs az embernek szüksége egyrészt, hogy költsön rá, tehát ingyen még az ecet is édes, ez a legáltalánosabb kijelentés, amit tehetünk, és sehol máshol nem tehetjük ezt nagyobb önbizalommal, mint itt Magyarországon. Viszont, és ami szintén fontos, hogy az ember nem szívesen, hogy mondjam, vásárol pornó újságot, mert hogy hát így teljesen nyilvánvaló, hogy mire való. Tehát, hogy csak aztán össze ne ragadjanak a lapok, szakikám. Tehát ilyeneket az ember nem szívesen hallgat. Ezért aztán az internet az annyira jó, mert az internet az bármire jó. Tehát ott van a számítógép, ez egy nagyon civil dolog, nem olyan, mint a pornó újság. Ilyen ocsmányi irodalom, érted? Tehát, hogy az csak egy klaviatúra, semmi köze a szexhez. Az egérnek sincs köze a szexhez, a monitornak sincs köze a szexhez, és mégis mennyire jó szexuális szex. Segédeszközök, ha én úgy akarom. És 2 vagy 3 gombnyomással, bár hát így a kis pop-up ablakok, azok mindig megnyílnak. Lehet, hogy inkább ki kell lőni az egészet egy reset gombbal, főleg, hogyha jön az asszony. Szóval vagy az
Google,
öcséd.
Visszatérve a Google-höz, ami az internet felét teszi ki, a másik felét a pornó, viszont a Google-ben nem kereshetsz a pornóra, az nem adja ki azokat a találatokat. Tehát a Google-lel van egy apró probléma, hogy cenzúráz. Mondjuk a pornónál még azt lehet mondani, hogy jó, mert legalább a gyerekek nem azt nézik. Szóval,
na, de
vannak
Kínával
ott, vannak ott olyan dolgok, de ha már igen, ha már eljutottunk a Google-ben, Google és a cenzúra a kérdésében Kínához, ahol viszont már érdemes megemlíteni azt, hogy a kínai kormány az ugye nagyon érdekesen tudott tárgyalni a nyugati cégekkel, sokszor azt mondta, hogy jó, hát akkor én nem nyitom meg az én elképesztően nagyméretű piacomat, ami a világ mondjuk egyharmada, hogyha te ennek meg annak nem felelsz meg, amit én kitaláltam, ilyen meg olyan elképzeléseink vannak, és akkor a cégek általában belementek különféle kompromisszumokba, hiszen mindenki nagyon szeretne Kínában jelen lenni. Na most a Google-el kapcsolatban azt találta ki a kínai kormány, hogy bizonyos politikai jellegű tartalmakat nem engedélyez, azok keresésére nem ad találatot. Tehát konkrétan a demokratikus ellenzék, ha létezhet ilyen Kínában, az mondjuk nem létezhet a kínai kormány szerint. És a Google, hát mit mondjunk, azt mondta, hogy legyen, nekem ez a piac megfelel, én belemegyek, emberi jogok ide vagy oda, kit érdekel.
Hiszen... Érdekes, hogy a Google az azt hirdette meg, amikor elkezdett ilyen mérvűen szervezkedni, tehát így kezdte így az internetet egy ilyen saját belső mozgástérré átalakítani, akkor azt mondta, hogy az ő arcpolitikájuk az az, hogy to do no evil, tehát hogy így semmi rosszat, tehát semmi visszaélés az ő hatalmukkal. Hát ez szerintem már a gonosz útralépésnek az első kis lépcsőfoka.
De talán nem is az, hogy mit kezd a hatalmával. Nekem már önmagában az rémületes, hogy milyen hatalommal rendelkezik egyáltalán a Google, hogy az ember figyelgette, hogy hát egy kis garázscégből indultak, ugye egy szimpatikus kereső volt eleinte, ami egy alternatívája volt az AltaVista-nak, vagy a fene tudja, mint kerestünk annó. Szuper volt, meg gyors volt, meg akármi, és szép lassan képült egy olyan megabirodalom már, ahogy én itt nézem felvásárlások, most már öve a YouTube is, ugye, és most olvastam a napokban, hogy akkora energia szükséglete van a Google cégnek, hogy most egyszerűen oda költöztek valami vízerőműhöz ott Amerikában, egész konkrétan oda telepítették le az egész céget, az egész központot a vízerőmű mellé, mert ott kapják mondjuk a legolcsóbban az áramot, ugye nincsen szállítási költsége az áramnak, és ez akkora összeg volt a Google-nek, hogy ezért megérte nem tudom hány száz kilométerről oda költözni az erőmű mellé. Egyszerűen azért, mert mindent, ami az interneten történik, vagy szinte mindent ők folyamatosan rögzítenek, ugye.
És most már nem nagyon használnak az emberek más keresőt, tehát tényleg egy pár éve volt mondjuk négy kereső, mint tudom, az X-Site, Yahoo, az AltaVista, nem tudom, volt, tehát így három vagy négy. Igen, Lukasz.
Jó, de tudod, hogy miért nem használnak más, mert találni is akarnak, nem csak keresni. Tehát van az a fajta horgász, amelyik élvezi a horgászatot, van olyan, meg van az, amelyik szeret halat fogni.
De van olyan találat, amit meg a Google nem ad ki, azért, mert a 786. oldalon jelenik meg, míg mondjuk a Lukasz meg kihozza az elsőre, tehát lehet azért variálni, de mondjuk az tény, hogy én is mindent a Google-ön keresek, tehát kivétel nélkül.
Elképesztő hatalom a Google, és mire is büszke a Google?
Arra is büszke a Google még, egyébként sok más minden mellett, hogy egyetlen egy keresési szót sem töröltek soha a történelmük során.
A saját adatbázisukból.
Tehát mindent, amit a Google-ön keresztül az emberek kerestek, minden egyes szót és találatot, azt ők elraktároztak.
Minden keresésed ott van rajta. Tehát a nagyon nedves puncik, enter. Tudod, amikor ezeket szoktad
nyomkodni. Osama Bin Laden, enter.
Igen, ezek a még veszélyesek.
Az az érdekes, hogy erre már csak egy megfelelő algoritmust kell írni, hogy az ember személyiségét összerakják, mondjuk egy heti kereséseit, ha megnézik.
Hát meg mellette megnézi a Gmailen tárolt leveleit, az, hogy mit csetelt a Google Talkon az elmúlt időben.
Az is megvan mind.
Az, hogy mit nézett a Google videón.
És elképesztő. Vagy a YouTube-on mit töltött le, komplett profilokat.
Mi ír le téged jobban, mint a saját kereséseid? Mi ír le jobban téged, mint a saját levelezéseid? Mi ír le jobban téged, mint a saját csetjeid? Ez mind a Google birtokában van, sőt, és hát még nem törölt soha semmit.
Van G-meghajtó, amit telepíthetsz, igen, hogy
föltet az adataidat,
központilag tárolhat.
Na most
ami megint azért csodálatos,
mert... Tehát sokkal brutálisabb
egyébként, azért csodálatos,
és ezt mi önkéntesen csináljuk.
Azért csodálatos, mert nem kell kényszeríteni téged arra, hogy a tartalmadat oszd meg velük, hogy láthassák, hogy mi van ott, hanem egyszerűen náluk tárolod. Tehát odaadod nekik, hogy tessék a tiétek.
Persze. Egy gagyi szolgáltatást végeznek neked ezért cserébe.
nem olyan gagyit, nem, azért ezek
jó. Ők a legjobbak, ez
tehát
a baj.
Tehát a Gmail az azért a népszerű, mert tekik az a legjobb ilyen webes.
Nem, hát az az elképesztő, hogy milyen ajánlatokat fognak tudni ők neked tenni, hogyha majd egyszer ráállnak erre, hogyha majd egyszer nem fognak olyan fényesen megélni abból, amit valójában csinálnak, hogyha egyszer tényleg ráállnak arra, hogy ezt az összes tudást, amit te felőled felhalmoztak, egyszer majd hasznosítsák. Akárminek az érdekében. Lehet, hogyha valaki megfizeti őket annak érdekében, hogy te féltett titkos adataidat, amik által nagy hatalomra tehetnek szert, kiadják, hát most még nem.
De ki tudja, az a pénz, egyelőre nagyon diszkréten csinálják, van az a kis ilyen hirdető rendszerük, ugye nem ilyen agresszív bannerekkel nyomulnak, hanem elküldesz egy e-mailt a Gmailen, és megnézi a rendszer, mikor küldöd a levelet, hogy milyen szavak vannak a levél szövegébe, és azokhoz a szavakhoz kapcsolódó kis hirdetéseket, linkeket kapsz oldalt.
Jó, és akkor mi lesz, amikor majd nem kell kiadniuk, mert majd ők fognak ráállni erre az üzletágra. Tehát ők azt fogják mondani egy ponton, hogy én Google egy webáruházat hozok létre, és nem azt csinálom, hogy megvárom a megrendeléseket, hanem összesítem azokat az információkat, amiket veled kapcsolatban tudok.
És ajánlatot teszek neked.
És pontosan tudom, hogy neked mire van szükséged, hogy mi iránt érdeklődsz, mert a letöltéseid, meg a levelezéseid alapján én ezt 100%-osan tudom, és megteszem neked, hetente azokat az ajánlatokat, amik a te számodra ellenállhatatlanok lesznek.
Amiket te akarsz, de várjál, ezzel igazából semmi probléma nincs. De komolyan, ezzel semmi probléma nincs. Végre egy olyan reklám, amit én szeretnék.
Majd te hozzám,
hogy hozzám
tök jó, hogy majd most de nem, már nem ez a probléma. A boltban, ők kiválasztják neked, ők jobban ismernek téged, mint te. De te most is felejtetted, hogy szereted jó, ezt az
de látod, de látod
ők
abban,
emlékeznek
de
erre.
Abban látod a Google problémáját, hogy majd olyan reklámokat kapsz, amikre te úgy reagálsz, hogy jaj, ezt tényleg meg akartam venni.
Lesz.
Jaj, ezt a David Bowie lemezt én tényleg meg akartam venni. De szerintem nem ez a probléma, hanem az, hogy minden tud rólad, és hogy miért zavarja ez az ember. Tehát, hogy nekem van egy olyan érzésem, olyan, mint a nagy testvér, hogy így tud mindent, ez már olyan, mint a gondolatrendőrség. Igaz, nem büntetne. Na de ahol ekkora hatalom van, aki ennyi minden fölött rendelkezik, azt előbb-utóbb be akarja fogni valaki, előbb-utóbb valakinek az eszközévé kell majd válnia, tehát akár egy nagy hatalomé. Vagy ez már magában akkora hatalom, hogy országokat dönthet meg.
Szakmám szempontjából is, amit a Google csinál, mert például elkezdték beszkennelni az irodalmat. Úgy, ahogy van. Engedélyt nem nagyon kérnek, hanem azt mondják, hogy hát akinek nem tetszik, az majd írjon nekünk levelet. A YouTube-bal is ez a filozófiájuk, akinek nem tetszik, hogy valaki föltette a YouTube-ra, az írjon nekünk.
Egyébként most pont a YouTube-bot az MTV-t képviselő cég, nem tudom az melyik, valamilyen nagy konglomerátum elkezdte csesztetni, és valami 1 milliárd dolláros perrel fenyegetett, mire 100 000 videót töröltek
róla. És miközben ezeket a projekteket finanszírozza a Google, aközben a másik oldalon például a Larry Lessignek a Stanfordi tanszékét is ők finanszírozzák, és lásd csodát, a Larry Lessig pedig a copyright dekonstrukciójáról tart előadásokat mindenhol, illetve a legfrissebb hír a Lessigről az, ezt ma kaptam a CC levlistán, hogy kiszáll a Creative Commonsból, kiszáll a copyrightból, és elindul a nagy pénzek után, amelyek az üzletet mozgatják.
Szerintem egy másik műsort kell majd szánnunk arra, pontosan azért, mert ebből a műsorból még 20 másodperc van hátra, hogy a számítógépnek a társadalmi-szociális hatásairól beszéljünk, hogy az emberi életre gyakorolt hatásairól beszéljünk, hogy arról beszéljünk, hogy ne merüljünk el ennyire a számítógép által generált gondolatok világában, hanem megpróbáljunk hátralépni egyet vagy kettőt, és egy tágabb aspektusból vizsgáljuk azt, hogy vajon a szoftver, hogy mondjam, a tudatunk el szoftveresedése. Az milyen hatást gyakorol a hétköznapjainkra, a gondolkodásunkra, hogy mennyire vagyunk mindannyian netfüggők, és hogy a netfüggésnek a mértéke igazából az csak az, ami alapján manapság valamelyik fél azt mondja, hogy te netfüggő vagy. Valójában csak arról van szó, hogy te sokkal netfüggőbb vagy, mint én. Tehát, hogy vajon van-e olyan közöttünk, és vajon lesz-e olyan a gyerekeink között egyáltalán, aki nem netfüggő. Szóval mindezekről a kérdésekről azért még tervezünk egy adást, a holnapi viszontlátásra addig is.
Az Apokalipszis részvénytársaság mára berekezt ülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledd a jelszavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez. Tarts a hízben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót.